és én DVTK Pécs 60-66. Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharcban 2-0-ra vezet a Pécs, folytatás kedden. A férfi kosárlabda NB1 elődöntőjében az első mérkőzéseken a Falko Szombathely a Kaposvárt, a Szolnok az Atomerőműt verte hazai pályán. Szolnok Atomerőmű 88-74, még Falko Kaposvár 97-79. A Honvéd bejutott a férfi vízilabda konferencia kupa döntőjébe. Szívos Márton együttese Athénban az elődöntőben 16-12-re verte a görög Apollonos Smirnészt. A mai döntőben az olasz Bologna lesz a mieink ellenfele. A magyar női vízilabda válogatott 16-12-re nyerti Japán ellen Rotterdamban a Divízió 1-es világkupa selejtező torna második fordulójában. A magyar férfi jégkorong válogatott 7-4-re kikapott a házigazda Dániától Odenzében a két hét múlva kezdődő elit világbajnokságra készülő csapatok mérkőzésén.
A vasárnapi újság műsorvezetője Újhelyi Zoltán.
Vasárnapi újság 40. évfolyamában járunk, a 2002. adás hallják. Mit kínálunk műsorunk első órájában, a szerkesztő Nagy Katalin? Egy hibás üzemi kísérlet és egy európai méretű katasztrófa. A Csernobili időzített bomba 40 év után is ketyeg. Veszélyes tartalmak, védtelen felhasználók. Korhatár ellenőrző alkalmazással védeni a gyermekeket az online világban Brüsszel. A hírek után választási földrajz kontra demokrácia, átszabják a választókerületeket az amerikai tagállamok, és tartson ki, elnök úr, online aláírásgyűjtést indított Súlyog Tamás támogatására a Citizen Go. Százharmincnégy sugárbeteg, 31 halott, a csernobili katasztrófa áldozatainak hivatalos listája valószínűleg fényévekre van a valóságtól. Az atomerőmű 4-es blokkjában 1986. április 26-án történt robbanás. A sérült reaktorból kiszabaduló radioaktív anyagok egy nap múlva már Svédország felett jártak. Ám a szovjet vezetés csak napokkal később ismerte el, hogy baleset történt, aminek a következményeit, beleértve a kórházi kezeléseket és a későbbi halálozásokat, titkosították. A csernobili katasztrófa miatti rákos megbetegedések száma egyesek szerint több tízezerre, mások szerint akár több mint 100 000-re tehető. Az ok-okozati összefüggések keresése, feltárása azonban az esetek többségében elmaradt. Ami azért is nagy baj, mert az erőmű ma is veszélyt jelent. Szivárgás ugyan nincs. A sérült reaktort védő 100 évre tervezett acélburok azonban egy dróntámadás miatt megsérült, és azóta sem sikerült kijavítani. Az Ökonomos Gazdaságkutató Alapítványa héten konferenciával emlékezett meg a katasztrófáról. Nagy Katalin beszélgetése.
Penderdeszky Anton, az Ökonomos Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója. Nem most, hanem 2011-ben készített egy dokumentumfilmet Csernobilról. Miért ment oda, mit akart látni?
Hozzátartozik, hogy Minszkben, Belarusban születtem. Tehát egy éves voltam, amikor a katasztrófa történt, de kiskoromnak egy fontos meghatározója volt, hát sajnálatos módon a csernobili katasztrófa, hogy Belarus kapta a legtöbb sugárzást a katasztrófát követően. Hát Belarus számára ugye szerencsétlen módon alakult az időjárás és a széljárás, a sugárzóanyagoknak a túlnyomása. A részét éjszakra vitte, és Belarus területének az egyharmada akkor elszennyeződött, és kiskoromnak a meghatározó része volt, hogy pontosan tudni kellett, hogy hova szabad menni gombát szedni, vagy áfonyát szedni, hova nem szabad, honnan származó tejtermékeket vagy hústermékeket lehetett fogyasztani, és honnan származókat messze el kellett kerülni. És nyilván ez is hozzájárult ahhoz, hogy kifejezetten érdekelt Csernobilnek a kérdésköre, és újságíróként dolgoztam, amikor kijutottunk Csernobilba, régóta terveztem, hogy valamilyen módon, de ki kell jutnom a zónába. Hozzájárult még a dologhoz, hogy a fukushimai baleset 2011 elején történt, ami megint csak fókuszba helyezte a nukleáris energiának a kérdését. Emiatt valamivel könnyebb lett a Csernobil látogatás, hiszen az ukrán fél is elősegítette, hogy több delegáció menjen el, nézze meg, hogy mi van jelenleg a zónában, mert ők éppen pénzt gyűjtöttek ugye az új csernobili szarkofágra, és érdekeltek voltak abban, hogy a nyilvánosság lehető legszélesebb rétegekben tudomást szerezzen, hogy mi történik most ott.
Ugye ott ilyen vezetett túrák voltak egy ideig, de most már megint nem lehet oda menni.
Hát amikor mi mentünk, akkor nem voltak vezetett túrák, ugye vagy viszonylag bonyolult engedélyezési rendszerrel lehetett bejutni, nem volt lehetetlen, tehát voltak emberek, akik kvázi túra keretében jutottak be, voltak cégek, amelyek erre szakosodtak, és megfelelő engedélyeket kértek az ukrán rendkívüli ügyek minisztériumától, a külügyminisztériumtól, és bejutottak, de viszonylag kevés volt azon embereknek a köre, akik ezt meg tudták tenni. Voltak olyan emberek is, akik engedélyek nélkül belógtak a zónába, ez viszont nagyon veszélyes, hiszen hát az a Csernobil zónának a jelentős része nem jelent veszélyt az emberek számára, hogyha rövid távon ott tartózkodnak, de vannak bizonyos veszélyes területek, ahol nagy a sugárzóanyagoknak a koncentráció, amit messziről kerülni kell, nem biztos, hogy ezzel mindenki tisztában volt. Minden esetre akkor 2011-ben ez viszonylag nehéz volt, utána a rákövetkező években egyre jobban elősegítette az ukrán kormány is a látogatásokat, és hogy Volodymyr Zelenszky ad 2019-ben, pedig konkrétan kormányzati stratégiával tették azt, hogy megnyitják a zónát, és turisztikai fejlesztésű projekteket csinálnak a zónában.
Az elmúlt években a háború alatt mi történt ezzel a területtel?
Először 2022-ben a háború első napjaiban az oroszok szállták meg. Ugye Belarus felől, Kijev felé nyomuló orosz csapatok elfoglalták a Csernobil zónát. Ugye reaktornak az épülete, mint a 120 kilométerre van az ukrán fővárostól. Nagyjából egy másfél hónapig volt orosz megszállás alatt a zóna. Ott berendezések egy részét kiszerelték, berendezkedtek, lövészárkokat ástak, egyébként szennyezett területeken is. Nem volt annyira szerencsés, majd pedig Ukrajna visszaszerezte, az oroszok kivonultak, és ezeket a területeket most is az ukrán hadsereg őrzi. A területek egy részét elaknásították, ami közvetlenül a belarusz határ mellett van.
Talán érdekes az, hogy akkor 1986 után ez egy óriási baleset volt, bár szépen lassan tudta meg a világ és egész Európa, hogy pontosan ez mi volt, mi történt, és milyen következményekkel kell számolni.
Ami bennünket is érdekelt még, hogy 2011-ben kint jártunk, azok közvetlenül azok az emberek, akik vagy a baleset idején dolgoztak az erőműben, vagy a baleset után dolgoztak az erőműben, hiszen a Csernobil atomerőműnek három blokkja még a baleset követően is újraindult és működött, az utolsó blokkot 2000-ben állították le, tehát vannak emberek, akik egészen 2000-ig ott laktak turnusokban, kéthetes turnusokban jártak be Csernobilra, és ott dolgoztak az erőműben, ez kifejezetten izgalmas, illetve az is izgalmas, hogy hogyan érték meg az erőmű bezárását, mert ők aztán nem katasztrófaként érték meg magát a balesetet, hanem egy olyan rossz dolgot, ami történt velük, de az élet folytatódott, és ők ugyanúgy dolgoztak ott, ahol azon a helyen, ami a munkahelyet teremtett számukra is, ők inkább amiatt voltak rossz kedvűek, hogy bezárt az erőmű, és ezt nagyon rosszul érték meg. Történt, hogy felépítettek egy külön várost, Slavuticsot, ami Pripet helyett épült, és azoknak a dolgozóknak készült alapvetően, akik 1986 után dolgoztak a Csernobil atomerőműben, ott is több tízezer ember lakik jelenleg is. Nagy részt korábbi az erőműnek a korábbi dolgozói, vagy az a személyzet, akik a zónában dolgoztak. Szóval én bízom benne, hogy sikerül majd a háború után visszamenni, és hát ugye 40 év hosszú idő, amikor mi kivoltak, akkor még 25 éve történt a baleset mindenkinek. Hát nem is olyan friss emlékként, de mégiscsak egy viszonylag nem olyan időben, nem olyan messze történt emlékként élt a dolog, most már sokkal távolabb vagyunk ettől.
Én úgy olvastam, hogy Csernobil után a hivatalos adatok szerint 31 ember halt meg. Legalábbis ugye Szovjetunióból ezt az adatot hallottuk. Deák András György, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos főmunkatársa, hogyan tudja az elmúlt 40 évben aztán milyen adatok láttak még napvilágot?
A 31 ez a közvetlenül ott és akkor az erőmű környékén meghalt munkatársak, akik sugárbetegségben haltak meg. Későbbiekben, hát egyrészt azokról, akik ott dolgoztak a környéken, vagy a robbanás idején, abban a pár napban a környéken voltak és kitelepítésre kerültek, mindegy 200-250 ezer ember. Ezekben a közegben nézték a rákos megbetegedések arányát, illetve a sugárzással összefüggésbe hozható megbetegedések arányát, és itt az országos és a demográfiai átlagtól valójában 3-4%-os eltérést mértek. De jött ki egy ilyen 4000-es szám, valószínűleg ez az, akik meghallhattak ebben a közegben. Illetve hát vannak ezek már bizonytalanabb számítások, hogy a szennyezett területeken nehezen mérhető, hogy mekkorák ezek az eltérések, de vannak olyan modellek, akik még ehhez egy ilyen 5000-es halálozási számot hozzáadnak. Ezen túlmenően rengetegen szenvednek különböző betegségekben, összefüggésben, pajzsmirigy vagy egyéb betegségekben, ez egy több tízezres szám, és ez nem korlátozódik csak a volt Szovjetunió területére.
A szennyeződésnek hány százaléka került a levegőbe, és mennyi van még ott, Csernobilban?
Hát a szarkofágban maradt meg a legjava. Szerencsére 95%-a általában a sugárzó anyagnak bemaradt, és nem hagyta el sem a robbanásnál a reaktorteret, sem későbbiekben nem került be a jó vizekbe. Ez az 5%, ami kikerült, ez ugye a széllel terjedt, és egy ilyen, hát azt lehet mondani, hogy alacsonyan szennyezett területeket kb. Egy ilyen magyarországi régióban szórta le, főleg Belarusban, kisebb részt Ukrajnában és Oroszországban. Ezeken a területeken ma is jönnek.
Azt mondták, hogy ez a baleset volt az elmúlt időszak, és hát tulajdonképpen az atomerőművek történetének a legsúlyosabb balesete 40 évvel ezelőtt. Hogy lehet az, hogy azóta is épülnek atomerőművek szép számban a világon?
Egyrészt minden relatív, tehát hogyha azt nézzük, hogy mondjuk a szénbányászatban mekkora halálozási arány, akkor még mindig szörnyű ezeket összehasonlítani, de azt lehet mondani, hogy a nukleáris energia még mindig egy versenyképes energia, ilyen szempontból is, tehát nem csak gazdaságilag, de a szennyezés vonatkozásában is. Nagyon szörnyű, akivel megtörténik, de egy koncentrált majd dózist kap valaki, még a szénbányászat és a szén égetésének következményeképpen, mondjuk a londoni smogra, vagy akár mire gondolunk, széles néprétegek kapnak. Ugyanez van olajjal, ez egy csomó minden más szemanyaggal. Ez egy ipari katasztrófa volt, amiben miután nagyon komolyan megszigorították az erőműépítési elvárásokat, de hát azt tudni kell, hogy hiába építünk minél biztonságosabb erőműveket, mindig benne van a hiba lehetőség és az emberi hiba lehetősége is. Tehát, hogy papíron egy erőmű mindig nagyon biztonságos, de hogyha mondjuk Fukushimára tekintünk, nem tartották be. Bekövetkezett, ez mindig benne van. Ettől függetlenül azt lehet mondani, hogy ugye a nukleáris energiára egy csomó területen szükség van, és éppen ezért ez egyfajta ilyen kényszer, ami velünk él, még akkor is áldozatokat követem. Kihívás pont abban van, hogy ma, hogyha egy ország vagy egy döntéshozó nukleáris energiába akar beruházni, ez egy 50-60-70 évre előtt döntés. Egyáltalán mehetünk abban biztosak, hogy nem jön 20 év múlva valami olyan termeléstípus, egy olyan szuperolcsó akkumulátor, amivel tárolni a villamos energiát, vagy valami olyan, amivel zsinór áramot tudunk termelni, ami egész egyszerűen rossz döntését teszi későbbiekben. Egy változó technológiai mátrixba kell elhelyezni a nukleáris energiát, és ezért nagyon nehéz ma megalapozott biztos döntést hozni ebben az ügyben. Én a fokozatosságot javasolnám. Tehát, hogy egy ilyen helyzetben az ember óvatosan, csak amikor szükség van, és csak annyi mértékben épít egy erőmű típust, amennyire ezt valóban szükség van a belátható időn belül.
Bendazsevszky Antont, az Ökonomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatóját Nagy Katalin kérdezte. Veszélyes tartalmak védtelen felhasználók korhatár ellenőrző alkalmazással védené a gyermekeket a káros oldalaktól Brüsszel. A tervek szerint a klikkelők személyigazolvánnyal vagy útlevéllel igazolnák életkorukat a kamerának, az okmányokat tehát be kellene szkennelni, s bár az alkalmazás az Európai Unió működtetné, szakemberek szerint óriási kockázatot jelentene adatkezelési szempontból. Az eddigi tapasztalatok nem túl biztatóak. Az alkalmazás áprilisban tesztelték először nyilvánosan élesben, s a bemutató után néhány nappal kiderült, hogy az ügyesebb felhasználók alig 2 perc alatt kerülik meg a rendszert. Ráadásul az életkor ellenőrzés sem ad választ a tech-cégek olyan veszélyes, jogsértő gyakorlatára, mint például a viselkedés alapú hirdetések célba juttatása, az elköteleződést erősítő algoritmusok és a függőséget okozó tervezési megoldások. Megregulázható-e a közösségi média? Messzesen György, Pöltő Ákost, A Matthias Corvinus Kollégium ifjúságkutató intézetének munkatársát kérdezte.
A 2010-es években nagy változásnak lehettünk szemtanúi, mert a közösségi média nem csak hogy megjelent az életünkben, hanem szinte teljesen átszőtte a mindennapjainkat, a kapcsolattartástól a hírfogyasztásig. Mondhatjuk, hogy ez a folyamat lényegében kontroll nélkül zajlott le, és a közösségi média tulajdonképpen elszabadult?
Nem túlzás kimondani, ugyanis az egész mögött maga a közösségi média megjelenése és az applikációk, ez egy dolog, ugye itt mindenféle tartalmak, mindenféle használat van, de az egésznek, hogyha megnézzük a profit modelljét mindegyik közösségi média oldalnak, akkor egy olyan profit modellt építettek fel, ami arról szól, hogy minél több fiatal, minél több időt tölt ezeken a platformokon, annál több hirdetési pénzt kap az adott platform. Tehát a hirdetők ott kezdtek el hirdetni, oda költöttek pénzt hirdetésekre, ahol sok fiatalban sokáig. Ezért mindegyik közösségi média elkezdett olyan mechanizmusokat kidolgozni, ami kimondottan arról szólt, hogy minél több fiatalt oda tudjanak csalogatni, és minél több ideig ott tudjanak tartani. Ez volt az egyik fő oka annak, hogy ilyen mértékben elkezdett nőni a képernyőidő, és gyakorlatilag a gyerekeket, akik egy különösen veszélyeztetett korosztály, hiszen még fejletlen idegrendszerrel, még részlegesen, vagy egyáltalán nem rendelkeznek önkontroll képességével, és hogy ezeket a gyerekeket sokkal könnyebb volt ide beszippantani és tartani ezekkel a mechanizmusokkal. Nagyjából innen eredeztetjük ezt a történetet, és ez van mögött, ami nagyon fontos. Ráadásul ezeket a mechanizmusokat, ezeket a behúzó és ott tartó mechanizmusokat a profit maximalizálás érdekében még megtámogatták egy teljesen új tudományággal, ami a 2000-es évek közepétől kezdett el összeállni, amit úgy hívunk, hogy persuasive design vagy persuasive technology. Ez azt jelenti, hogy manipulációs vagy befolyásoló tervezés. Konkrétan a pszichológiát, a viselkedés pszichológiát használták ebben az iparágban, ebben a tudományágban, és ez arról szólt, hogy hogy tudjuk az agynak a gyengeségeit kihasználni, az ösztönszerű reakcióit arra, hogy a technológiát különböző pszichológiai jelenségek mentén te tudjuk vonni anélkül, hogy akkor is, hogyha a gyerek mondjuk nem akarja, hogy ösztönszerűen a közösségi médiában akarjon időt tölteni. Ennek a persuasive designnak van egy nagyon-nagyon egyszerű alapmodellje, amit úgy hívjuk, hogy Fogg viselkedés modell. Ezt a BJ Fogg dolgozta ki a Stanford Egyetemen, aki egy pszichológus professzor egyébként ott már, ami abból áll, hogy három alapvető dolognak kell egyszerre megtörténnie, hogy valakinek a viselkedését meg lehessen változtatni, vagyis be lehessen szippantani egy ilyen platformra. Az három dolog a motiváció. Minden nap jön valaki és játszik egy adott platformon vagy közösségi médián időt tölt, akkor meg kell jutalmazni érte, örömöt kell adni neki, dopaminon keresztül, vagy jutalmakon keresztül. Ez megerősíti ezt a tevékenységet, és minden nap újra meg újra vissza akar jönni. Ez a motiváció. Aztán az egyszerűség volt a második eleme ennek a modellnek, ami arról szólt, hogy ne jelentsen semmi nagy megterhelést egy közösségi platform használata, vagyis nagyon egyszerű legyen egy kattintás, egy húzás, tehát egy nagyon egyszerű mechanizmusa legyen a használatának, akkor sokkal hajlamosabb az agy, ami a bonyolult dolgot elhalogatja, az egyszerűt meg megcsinálja, sokkal hajlamosabb ösztönszerűen használni egy ilyen platformot, tehát motiváció megvan, egyszerű használata, és a harmadik dolog pedig, hogy megfelelő mennyiségű triggert kapjon egy gyerek egy nap, vagyis audio és vizuális üzeneteket, tehát csipoljon, zúgjon, zizegjen, csörögjön a telefon folyamatosan, és hogy ne tudjon megfeledkezni róla, mi dolga van, hogy az három dolog megtörténik, akkor megtörténik a viselkedés változás. Egyébként 5 milliómos csinálnak is hívták a Foggot ebben az időben, mert az Instagram, illetve a Facebook, mert az összes ilyen közösségi platform, ez az üzleti modell alapján, ennek a képletnek az alapján lett milliárdos, és ezt használják a mai napig ezeknek a behúzó mechanizmusoknak az összerakására.
A fiatal generációkon túl a közösségi média felnőttekre is veszélyt jelent?
Hányszor történik az meg egy felnőttel is, hogy mondjuk dolgozik, mondjuk éppen egy e-mailt ír akár az okostelefonján, vagy valamit, anyagot kell megnéznie, mert éppen ott van, és neki ez munkaeszköz is, és kap közben mondjuk valakitől egy üzenetet Messengeren, hogy nézze meg ezt a videót, megnézi, és azt veszi észre, hogy fél óra múlva videókat nézeget a YouTube-on. Behúzza a platform, úgyhogy neki más dolga lenne. Tehát nagyon nehéz és nagyon erőteljes, nagyon addiktívak ezek a mechanizmusok, és be tudják húzni. És nem, sajnos nem hagyja érintetlenül ez a probléma az idősebb korosztályt sem, mert ott is azt látjuk, hogy ott, ha nem is okostelefonon, hanem inkább ilyen tableten, ugye nagyon sok időt töltenek már az idős korban is az emberek, ugye ezeken a platformokon nézik, ami viszont sajnos lecsökkenti a mozgást, ami meg egy idős korban, ugyanúgy, mint a fiatal fiatal korban rendkívül fontos a mozgás az egészség megőrzéséhez, és a több órán át a ilyen készülék előtt való ülés az rendkívül romboló hatással van nem csak a mentális, hanem a fizikai egészségre is, a gyerekeknél és az idősebb korosztálynál ugyanúgy.
Ahogy említette, a közösségi média túlzott használata fizikai és mentális problémákhoz is vezethet. Ön szerint ebből kiindulva lehet, hogy szükség lenne egy szigorúbb szabályozásra?
Nem csak, hogy lehet, hanem kötelező szerintem. Tehát ez elkerülhetetlen. Mind ahogy annó egyébként nagyon jó párhuzamot lehet vonni a dohányipar és a technológiai ipar között, vagyis a Big Tobacco és a Big Tech között, mert szinte ugyanazt a mechanizmusokat, ugyanazokat a jogi érveket és ugyanazokat a behúzó mechanizmusokat használják, mint annó a dohányipar. Tehát ott is egy addiktív ugye szer, tehát a cigaretta, amivel nagyon sokan elkezdték használni, de eltitkolták, hogy ez mennyire függőséget okoz. Azért derül csak ki, mert hogy belülről kiosztak adatokat, ugyanez történik a technológiai cégeknél is. Belülről kiosztak adatokat, látjuk, hogy belső méréseikben is teljesen tiszta egyértelmű volt, hogy a depresszió, szorongás és egyéb mentális jólétet jelentősen csökkentő kutatásaik, méréseik vannak, ez volt a dohányipari cégeknél is, és utána természetesen onnan indult el a szabályozás, hogy lett egy per, amiben kimondásra került, hogy a dohányipari cégek nem csak hogy tudták, hogy a termékük mondjuk addiktív, hanem még egyéb ilyen különböző olyan adalékanyagokat is adtak a cigarettához, ami fokozza ezt a függőséget, és ugyanezt történik a tech cégeknél, ott most volt egy nagy per, januárban indult Amerikában, ez ott az első olyan per, ami kimondottan arról szólt, hogy függőségre tervezték a platformokat. Los Angeles-i bíróságon zajlott, 1600 család perelte be a Snapchat-et, a TikTokot, a Metát és a YouTube-ot. Snapchat és a TikTok az fizetett, és nem kellett az alperes padjára ülniük. Egyelőre a Zuckerberg és a YouTube viszont ott ült, tehát a Meta és a YouTube, és kimondásra került, a perben bizonyítást talált, hogy ténylegesen tudták, hogy függőséget okoz, ennek ellenére vitték fiatalok irányába a platformot, tehát született már egy ítélet 3 hete, ez egy ugyanolyan mérföldkő lesz, mint a dohányipari cégeknél, úgyhogy ha ezt összerakjuk, mondjuk az ausztrálok már tavaly vezettek be törvényszabályozást, az EU-ban is egyre több ország indít, sőt az EU központban is olyan sokat foglalkoznak ezzel, és az amerikai szabályozás, ami nyilvánvalóan hatással lesz a világ többi országában való szabályozásra is, akkor itt történni fognak most, én azt gondolom, az elkövetkező pár évben elég felgyorsult ütemben a dolgok szabályozás terén is.
Nem lenne inkább fontosabb a digitális tudatosságra való nevelés, mint hosszú távú megoldás? És ebben az esetben mikortól, illetve melyik korosztályban lenne érdemes ezt elkezdeni?
Ez a legnagyobb probléma, hogy össze vannak mosva a korosztályok készakarva. Tehát mikortól beszélünk valakinél tudatosságról? Miért 18 éves életkorhoz van kötve a nagyon addiktív cigaretta és alkohol, miért nem 12-höz meg 13-hoz? Azért, mert az önkontroll és a tudatosság, a tudatos döntések ahhoz az előső lebenynek az éréséhez kötődik az embernél. Tehát van egy idegrendszeri fejlődési folyamat, ami nem más a cigarettánál, az alkoholnál, az energiaitalnál, egy vezetésnél, egy jogosítványnál, mint egy közösségi médiánál, ami egy veszélyes üzem, ami felnőtteknek lett fejlesztve, ahol különböző grooming, meg sexting, az ismert különböző támadások, egy fiatalnak, aki még naív, még nem tudja felmérni a kockázatokat, veszélyeket. A digitális tudatosítás az egy mítosz. Egy kamasz gyereknél nem lehet megtenni, különösen egy nagyon-nagyon erőteljesen függőségre tervezett platformnál. Tehát, hogy ez egyszerűen nem megvalósítható, jól látjuk, ezt igazolják a klinikumi adatok, hogy mennyi gyerek van már a pszichológus és a pszichiátriai praxisokban, tehát ez pontosan jól látható. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az egyetlen megoldás az, hogy a megfelelő technológiát a megfelelő életkorba kapja meg a gyerek, addig pedig alakuljon ki nála a kritikus gondolkodás, a kreativitás, azok a végrehajtó funkciók, az önkontroll, a tervezés, szervezés, ami biztosítja azt, hogy megfelelően tudja használni.
Mesztesán György Pöltül Ákost, a Matthias Corvinus Kollégium ifjúságkutató intézetének munkatársát kérdezte. 7:02, rövid hírekkel folytatjuk műsorunkat, a stúdióban Garami Zsuzsa.
Súlyos csapadék hiány sújtja az országot, a mezőgazdasági termelők már most aszálykárokkal számolnak, közben a természetes vizek vízszintje is egyre alacsonyabb. Budapesten az Inségszikla is előbukkant a Dunából, de a Velencei tó és a Balaton vízszintje is elmarad az átlagostól. Vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét Magyar Péter. A leendő kormányfő közösségi oldalán hangsúlyozta, a súlyos aszályhelyzet, valamint a folyóvizek és a talajvíz alacsony szintje miatt a természetvédelem és az agrárium területén is azonnali cselekvésre van szükség. Újabb vasvármegyei település lehet érintett az aszbeszt botrányban. Táplán-Szentkereszten is felmerült, hogy szennyezett kőzúzalékot használtak több útnál is. Az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett. A leköszönő és az alakuló új kormány országos felmérést és gyorsított kárelhárítást rendelt el. Eddig ezen kívül még három település, Szombathely, Bozsok és Kőszeg érintett az ügyben. A szennyezett kőzúzalék Ausztriából érkezett. Anyák napja van, az édesanyák ünneplésének hagyománya az ókori Görögországig nyúlik vissza, de a modern anyák napját amerikai és európai mozgalmak honosították meg. Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az első ünnepet, 1928-ban pedig már miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az anyák napját. Zavartalanul napos száraz időre számíthatunk, a délkeleti szelet a nyugati tájakon kísérhetik élénk néhol erős lökések. Napközben 20-25, este 10-17 fok valószínű. A híradást Polyák Adrien szerkesztette.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 250 g-os cseri paradicsom csomagja csak 499 forint. A kaliforniai paprika kilója Lidl Plusszal pedig csak 999 forint. Lidl igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
Ismerje meg a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadát. Rönök Kepüszon, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sopszon vagy Variációk bérletét.
Reklámot hallottak. A Vasárnapi Újság műsorvezetője Újhelyi Zoltán.
Választási földrajz kontra demokrácia. Átszabják a választókerületeket az amerikai tagállamok. A határok tologatásának komoly hagyománya van Amerikában. Ezt a pártpolitikai megfontolásokon túl akár a népesedési mutatók is indokolhatják. Most azonban úgy tűnik, hogy a cél nyíltan a választási eredmények tömeges befolyásolása. A szelleme Donald Trump engedte ki a palacból, az elnök biztatására tavaly Texasban a republikánusoknak kedvező körzethatárokat alakítottak ki, amire válaszul Kalifornia a demokratákat segítő választókerületeket rajzolt, most Virginia állam demokratái is léptek, ami óriási felháborodást keltett a republikánusok körében. Itt ugyanis, ha maradnak az új határok, a voksolást akár el is hagyhatják, mondják a kritikusok. Garantált lesz az elsöprő demokrata győzelem, akár meggyőző többség nélkül is. Nárai Balázs, Bracy Burns-nek politológust kérdezte.
Fontos és meghatározó idők járnak az amerikai politikában, és volt egy szintén fontos és meghatározó szavazás, amelyen a polgárok arról döntöttek Virginia államban, hogy legyenek-e új választókerületek. Igennel szavaztak a kongresszusi helyekről szóló új választási térképre, ami erősen a demokratáknak kedvez, ha így marad. Miként nézi ezt a kérdést, mint valaki, aki Virginiában él, és aki ráadásul politikatudománnyal foglalkozó szakember?
So we've had this difficulty in recent years where Az elmúlt években azzal a nehézséggel szembesültünk, hogy az amerikai kongresszusban a többség nagyon szűk volt, bármely párt javára is. Nehéz kormány támogató többséget teremteni egyes ügyekben ilyen kicsi többséggel. Különösen probléma volt ez a republikánusok körében. A különféle államok ilyen körülmények közepette elkezdték a politikai motivációikat követve átalakítani a választókerületeiket. Először a republikánusok, amit a demokraták általuk vezetett államokban megtorolnak. Ez történik most Virginiában, ahol a demokraták a közelmúltban kerültek hatalomra, a kormányzói pozíciót és a teljes törvényhozást is uralják ott. Több eljárási szabályt, törvényt megsértve, a többség elfogadott egy jogszabályt arról, hogy az új választókerületi térképről népszavazást rendezzenek. A referendumot megtartották, és a választók jóváhagyták azt a választókerületi elrendezést, ami az egyes kerületek lakosságából következően 10 képviselői helyet juttathat a demokratáknak, és egyet a republikánusoknak a washingtoni törvényhozásban. Az igenek aránya csupán 3% ponttal haladta meg az elutasító válaszokét alacsony részvétel mellett. A demokraták jóval több anyagi forrást mozgósítottak a kampányban, mint a republikánusok. Aztán gyakorlatilag a választást követő napon egy állami bíró felfüggesztette az eredmény hitelesítését, és ezáltal a választási törvény hatályba lépését eljárási visszásságok miatt. Erre a demokrata főügyész fellebbezést jelentett be. Az ügy pedig az állami legfelsőbb bíróság után a szövetségi legfelsőbb bíróság előtt köthet ki.
Azon gondolkodom, hogy ezek láttán az átlagpolgárok vajon mit érezhetnek, amikor látják ezeket a kezdeményezéseket, bármely államban a választókerületek határainak ilyesfajta módosításáról. Virginia érve az volt, hogy ők csak a hasonló texasi lépésre válaszolnak, ahol inkább a republikánusoknak kedvező térképet rajzoltak.
Történelmileg azt látjuk, hogy a választók mindkét párt választói és a függetlenek is többségükben ellenzik az ilyesfajta erőfeszítéseket. Sok államban pontosan ezért működik, és egyébként Virginiában is létezik egy kétpárti, vagyis inkább nem pártalapú testület, amely meghatározza a tisztességes választási térképet, ami teret hagy a politikai verseny számára. A Donald Trump nevével fémjelzett mostani politikai időkben részben az országon belüli politikai ellentétek kiéleződése miatt és az elnök személyisége okán is, ebben az esetben a Virginiában korábban mérsékeltnek számítók is beálltak a támogatók közé. Olyanok, akik korábban nem támogattak volna ilyen választókerületet csak azért, hogy szembe menjenek Trumppal. Szerintem ez nagyon rövidlátó gondolkodás. És sajnálatos, nem egészséges a demokráciánk számára.
Ön az elmúlt években számos alkalommal volt Magyarországon, vannak ott kollégái, szakmai együttműködései. Ismeri is a magyar politikai vidéket bizonyos mértékig. Követte a magyar választásokat innen, de nem sokkal azt megelőzően márciusban járt is ott. Hogyan látja, mint politikai szakember, aki ismeri az országot, a választások eredményét? Meglepődött ezen az igazán földcsuszamlásszerű győzelmen, amit a Tisza párt elért?
Tisztában voltam azzal, hogy ez a fajta földcsuszamlásszerű eredmény is ott van a lehetőségek között, ugyanakkor azzal számoltam, hogy a Tiszának kicsit nagyobb esélye van a győzelemre, de nem kétharmadtal. Szóval igen, ezt a végeredményt is valószínűnek gondoltam, ha nem is a legvalószínűbbnek. A történtek talán egyik legfontosabb tanulsága szerintem az, hogy Magyarország demokrácia és mindig is az volt. Ezt pedig el kell ismerni. Senki nem vitatta az eredményt, és Orbán Viktor felhívta Magyar Pétert néhány órával a szavazás lezárultát követően, és elismerte a vereségét. Ez helyén való és jó lépés volt. Magyar Péter kampányának hangvétele, habár álláspontja helyenként kétértelmű és homályos volt, mégis alapvetően jobb közép hangnemet ütött meg, aki a legtöbb politikai ügyben egyetértett Orbánnal. Valamint azt a tényt is meg kell említeni, hogy nincsenek baloldali pártok a parlamentben, hanem két jobb középerő és egy szélső jobboldali. Ez akár annak elismeréseként is tekinthető, hogy Orbán Viktor milyen módon formálta át Magyarország politikai terepét. Az bizonyult az egyetlen módnak a legyőzésére, hogy valaki az ő módszereit kövesse egy bizonyos módon, megígérve a korábbi politikai elemeinek fenntartását. Ez egy győzelem, ha nem is diadalittas és vidám győzelem számára. De bizonyíték annak, hogy a 16 év milyen módon formálta át a politikát.
Jelenleg kétségtelenül nagyon mély és széles körű az amerikai-magyar-magyar-amerikai kapcsolatrendszer, kutatóintézetek és tudomány szintjén, valamint persze a politika szintjén is. Hogyan látja ezt? Főként ami a tudományt és kutatóintézeti szintet illeti. Az együttműködések, a közös munka vajon miként folytatódhat a következő években?
Azok a magyar erőfeszítések és befektetések ezeknek az együttműködési hálózatoknak a megteremtésére igazán egyedi és életteli intellektuális szinteret hoztak létre Budapesten. Szomorú lenne ennek a végét látni. Tudom, hogy Magyar Péter arról beszélt, hogy ezen intézmények némelyikének támogatását leállítják. Az én reményem az, hogy személyes kapcsolatok, barátságok, intellektuális törekvések fennmaradnak, és ezeken keresztül a kapcsolatok megmaradnak. Az emberek pedig találnak majd más intézményi módokat arra, hogy a kapcsolatokat és szellemi törekvéseket vigyék tovább. És igazán azt gondolom, hogy a magyar konzervativizmus gazdagította az angol-amerikai konzervativizmust. És remélem, hogy az amerikai konzervativizmus is gazdagította a magyar konzervativizmust, illetve remélem, hogy ez a jövőben is így marad. Akkor is, ha az intézmények közül soknak a támogatásai elapadnak.
Brazy Burns-nek politológus Nárai Balázs kérdezte. Héton. Tisztelet a hivatalnak, tartson ki, elnök úr! Ezzel a címmel indított online aláírásgyűjtést Súlyog Tamás támogatására a Citizen Go. Magyar Péter, a Tisza párt elnöke, több alkalommal is kijelentette, hogy ha a köztársaság elnök május 31-éig nem távozik önkéntisségéből, akkor a Tisza él a választáson kapott felhatalmazással és jogi lehetőséggel az elmozdítás érdekében, amire Súlyog Tamás úgy reagált, hogy nem mond le. Az alaptörvény szerint a köztársasági elnök megbízása nem jár le az országgyűlési választásokkal. Az új többség csak egy úgynevezett megfosztási eljárással mozdíthatná el Súlyog Tamást, de ehhez is alkotmánybírósági döntés kell, és az, hogy az elnök tisztsége gyakorlásával összefüggésben szándékosan törvényt sértsen, vagy szándékos bűncselekményt kövessen el. Erről viszont szó sincs. Mit vár az aláírásgyűjtéstől a Citizen Go? Kérdezte Kakukkel Tamás, Teleki Bélát, kommunikációs igazgatót.
Amikor meghallották, hogy a Tisza párt elnöke a választási győzelem után rögtön felszólította a köztársasági elnököt lemondásra, és nem csak őt, hanem más alkotmányos tisztségviselőket is, akkor mire gondoltak? Azért kérdezem így, mert erre nem volt még példa a legújabbkori választások történetében 1990 óta.
Így van, és köszönöm a lehetőséget, hogy bemutatom ezt a petíciónkat, amely a Citizen Go közösségétől származik. A tagjaink javaslatára indítottuk el, és jól tettük, hiszen, ahogy ön is említi, precedens nincs egy ilyen fokú beavatkozásra, támadásra a magyar államfő személyét illetően, annak éreztük az alkalmát eljönni, hogy egy országos akciót, aláírásgyűjtést indítsunk annak érdekében, hogy tiszteletet követeljünk a köztársaság elnöki hivatalnak, tiszteletet az alkotmányos jogfolytonosságnak, amelyet egyetlen egy párt, egyetlen egy győzelem, választási győztes párt sem írhat felül.
Milyennek a kockázata, milyen gondolkodásra ad ez következtetés lehetőséget?
Úgy fogalmaztunk a petíciónkban is, ez a fő kommunikációnk, hogy mindenkinek az érdeke az, hogy Magyarországon teljhatalom ne alakuljon ki, ne alakuljon ki egy olyan hangulat, amiben mindenki félrehelyezhető, félreállítható, mindegy, hogy az Magyarország államfője, alkotmányos tisztséget viselő személy, a hivatalát rendben és tisztelettel végző egyén, mert senki nincs biztonságban, hogyha megengedjük azt, hogy egy politikai fordulat ilyen radikális következményekkel járjon.
Ugye Magyar Péter arról beszélt, hogy a célja a fékek és ellensúlyok rendszerének helyreállítása. Na most azokat a bizonyos alkotmányos tisztségviselőket, vagy tisztségek viselőit, akiket ön megnevezett a köztársasági elnöktől kezdve egészen a állami számvevőszék vezetőin keresztül legfőbb ügyészség és így tovább, hát éppen az előző országgyűlés szavazta meg. Elvileg akkor ez a bizonyos fék ellensúly éppen hogy működhetne?
Azt kell eldöntenünk minden egyes magyar állampolgárnak, akik támogatja ezt a petíciót, vagy gondolkodik azon, hogy támogassa aláírásával, hogy érdemese, hogy felszólalunk-e a demokratikus értékek védelmében. Hiszünk-e abban, hogy Magyarországon meg lehet akadályozni egy ilyen túlkapást, politikai túlkapást? Hiszünk-e abban, hogy kifejezhetjük nem csak a választás napján, hanem utána 4 év bármelyik napján is egy ilyen állampolgári békés és egyértelmű cselekedettel, mint egy aláírás online, hogy támogatjuk az államfői tisztséget és a rendet és a békét. Magyar Péter most újonnan hivatalba lépő kormányfő és a kormánytagjai számára ez intőjel. Ők is észreveszik, hogyha több 10 000 aláírás, most már közel 100 000 aláírás születik annak érdekében, hogy lépjenek tisztelettel és legyenek figyelemmel az alkotmányos hagyományainkra.
Hol lehet csatlakozni? És kiknek? És milyen formában, milyen módon?
Nagyon egyszerű a csatlakozás formája, amire mindenkit hívunk és szólítunk fel. Közösségi médiában, a honlapunkon közöltük ezt a petíciót. A Citizen Go magyar nyelvű honlapján elérhető a petíció, ahol egyetlen kattintással, pár másodperc alatt a név megadásával, e-mail cím megadásával lehet regisztrálni rá. A Citizen Go nem gyűjt egyéb adatokat, telefonszámot, lakóhelyet, nem gyűjtünk érzékeny adatokat. Így működtünk az elmúlt 12 évben, és így is működünk továbbra is. A mi tagjaink adománya tart el minket, és ezek az apró petíciók, amiket ilyen-olyan témában elindítunk, ezek hatalmasan tudnak növekedni, és valódi változásokat tudnak elérni a közéletben.
De az is benne van, hogy a petíció szövege Sólyog Tamás elnök úrhoz szól, hogy szükség esetén küldje vissza a káros törvényeket újra tárgyalásra és kezdeményezzen alkotmányossági felülvizsgálatot, amikor közös értékeink veszélybe kerülnének. A mondat eleje, az első fele az teljesen egyértelmű, hiszen azt az alaptörvény is rögzíti, ez a köztársasági elnök hatásköre egyértelmű. Közös értékeink veszélybe kerülnek, milyen közös értékekre gondol, mi kerülhet veszélybe?
A Citizen Go keresztény közössége azokat a hagyományos magyar értékeket, értékrendet képviseli, amelyek jellegi érvényes alaptörvényünkhöz is hozzájárultak, amelyet alaptörvényünknek a preambuluma rögzít. Itt tehát a család, a hit Magyarországnak a története, az, ami védettséget élvez. Ezeket egyébként az újonnan hivatalba lépő kormány is elismerte, és ígéretet tett a védelmükre. Most itt jön az idő, hogy bebizonyítsák ezt. Rögtön az első felszólításuk, a nyomásgyakorlásuk, Sólyog Tamás köztársasági elnök úr lemondását követelve, az nem ebbe az irányba mutat. Ezért fontos pont, hogy ő személy szerint helyén maradjon, és természetesen más alkotmányos tisztségviselők is, megvédjék azt, ami igazán számít, megvédjék azt, amiért ők hivatalt kaptak, és ezért a fékek és ellensúlyok rendszere fennmaradjon Magyarországon, a magyar törvénykezésben.
Az is olvasható itt, hogy a mindennapi pártpolitikai konfliktusoktól való függetlensége, a nemzet iránti szeretete és Magyarország alkotmányos rendjéhez való hűsége sok polgár számára ad reményt ezekben a bizonytalan időkben. Mit értenek a bizonytalan idők kifejezés alatt?
A hatalmi átadás átvétel korrekt sem úgy zajlik, mint ahogyan azt a választások éjszakán gondolhattuk volna, ugyanis az ilyen retorika, amely arra buzdít, hogy a köztársasági elnök Magyarország államfője, első számú embere mondjon le, adja be a derekát, adja be a lemondását egy teljes hatalom átvétel nyomán, az nem ebbe az irányba mutatja, hogy kifejeztem. Most tehát egy olyan bizonytalan időket élünk, amikor a háború tovább eszkalálódik a szomszédunkban, amikor az emberek megélhetése újra veszélybe kerül, amikor nem tudjuk, hogy az újonnan megválasztott képviselők közül a parlamentben milyen törvénykezést várható. Azt már tudjuk, hogy a Citizen Go számára eddig is következetesen, konzekvensen képviselt értékek veszélybe kerülhetnek, hogyha az oktatás politikát tekintjük. Éppen ezért újabb és újabb petíciókkal, újabb témákat, újabb embereket megszólítva arra törekszünk, hogy ezeknek az aggodalmaknak a következő időszakban tudjunk hangot adni, és meg tudjuk szólítani helyes és egyértelmű módon azokat a döntéshozókat, akiktől a változást várjuk.
Még az fontos, hogy mi a határideje, hogy csatlakozni lehet, szóval meddig tartják a petíciót?
A határidő piros betűvel aláhúzva az május 9, tehát az új parlament felállása, az új kormány hivatalba iktatása, az eskütétel, amire egyébként Magyar Péter is várja a Súlyog Tamás lemondását. Tehát az a cél, hogy ezen a napon, ebből az alkalommal ne történjen meg a köztársasági elnök úr lemondása, és tovább maradjon kitöltve hivatalát egyébként 2029-ig. Amennyiben a Tisza párt és az ő képviselete, az ő általa adott kormány folytatja ezt a nyomásgyakorlást, úgy mi is, a Citizen Go közössége is folytatni fogja. Folytatjuk ezt a küzdelmet az alkotmányosság védelme érdekében, független attól egyébként, hogy Súlyog Tamás és a köztársasági elnök személye kicsoda, mindig a magyar államfő tiszteletet érdemel, ez a hivatal tiszteletet érdemel.
Kakukkel Tamás, Tereki Bélát, a Citizen Go kommunikációs igazgatóját kérdezte. Lélektől lélekig, Veres András győri megyés püspök gondolatai.
A Szentírás egyik könyvében, az apostolok cselekedeteiben olvashatunk az egyház elindulásának kezdeti örömeiről és nehézségeiről. A pünkösdi események hatására Jeruzsálem lakói és az odaérkezett zarándokok közül sokan lettek Krisztus követőkké. Az apostolok Jézustól kapott küldetésüknek megfelelően azonnal elindultak a Szélrózsa minden irányába, hogy hirdessék az evangéliumot, és tanúskodjanak Jézus feltámadásáról. Lelkes igehirdetésük hatására, ahol megfordultak, mindenütt megalakultak a hívők kisebb-nagyobb közösségei. A hívek sokaságának pedig egy volt a szíve lelke, olvashatjuk a Szentírásban. Egyikük sem mondott semmit sem a magáénak a birtokából, hanem mindenük közös volt. Ám minden jó szándék ellenére jelentkeztek az első nehézségek is. Ezt olvashatjuk. Ez idő tájt, hogy a tanítványok száma egyre nőtt, zúgolódást támadt a görögök közt a zsidók ellen, hogy a mindennapi alamizsna osztáskor az ő özvegyeiket háttérbe szorítják. Az apostolok felelősségük tudatában jól felmérve a helyzetet, arra a következtetése jutottak, hogy másokat is be kell vonniuk az egyház építésének munkájába, hogy ők maguk azt végezhessék, amire Krisztus őket rendelte. Ezért diakonusokat választottak az asztal, vagyis a közösség szolgálatára. A feladatok ilyen megosztására ma is szükség van legalább két ok miatt. Egyrészt, mert a papok sem képesek az egyház életében jelentkező összes feladatot elvégezni, másrészt a feladatok sokasága az egyházban nem csökkent, hanem inkább nőtt. Gyakran nem csak a hívő emberek számítanak az egyház szolgálatára, hanem sokan mások is. Sajnos sem az igazságosság, sem a szeretet nem tud tökéletes lenni a mi emberi világunkban. Jól szeretni állandó kihívás mindnyájunk számára. Még a családban sem maradéktalanul tökéletes, még kevésbé össztársadalmi vagy világviszonylatban. Minden keresztény ember lelkében jelen kell lennie a segítő szeretetnek, mert ez a Jézusi evangélium fő kérése. Nem véletlenül mondja Jakab apostol is, hogy az élő hitnek vannak cselekedetei. A hit életerejét mutatja a segítő szeretet. Talán sokak számára ismerősen hangzanak Mezei Mária színésznő szavai. Ó, igen, adni kell. Adni, mindent odaadni. Odaadni akárkinek, a legelső nincstelennek, a náladnál szegényebbnek. Szeretettel adni, és érte semmit sem kívánni. Így kell élni. Ez már a segítő szeretet Krisztusi magassága. Ebben a nők, különösen az édesanyák példát adnak mindnyájunknak. Ezért a mai napon köszöntsük az édesanyákat a költő szavaival. A legáldottabb kéz a földön a te kezed, jó anyám. Mindenki áldja közeledben. Hát én hogy is ne áldanám? Tudom, megáldja Istenünk is az örök jóság s szeretet. Némán, nagy forró áhítattal csókolom meg a kezedet. Áldott örömteli vasárnapot kívánok minden rádióhallgatónak.
Vasárnapi újság. Közéleti magazin a Kossuth Rádióban.
7 óra van, jó reggel kívánok! 2026. május 3-án vasárnap a Kossuth Rádió mikrofonjánál Újhely Zoltán. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is. Hallgassák meg hírösszefoglalónkat. A stúdióban Garami Zsuzsa és a Krónika szerkesztője Pozsár Róbert.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Jövő szombaton lesz az országgyűlés alakuló ülése, utána ünnepi rendezvényt tartanak a Kossuth téren.
Újabb Vasvár megyei település érintett az aszbeszt ügyben.
Több mint 60 körözött szemét fogott el a budapesti rendőrfőkapitányság célkörözési osztálya a héten. Következnek a részletek. Jövő szombaton tartják az országgyűlés alakuló ülését. A Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz.
A magyar mellett a székely, az európai és a cigány himnusz is felhangzik az országgyűlés alakuló ülésén, közölte a lendő miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter ismertette, az alakuló ülés május 9-én 10 órakor kezdődik. Az eseményt kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren. A kormányfő megválasztása eskütétele és beszéde kora délután lesz a parlamentben, majd a Kossuth téren rendszerváltó ünnepet tartanak, amelyen a zászlófelvonás után Magyar Péter szól a megjelentekhez.
Radnai Márka Tisza alelnöke lesz az emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztos, Rost Andrea Kossuth és Liszt Ferenc díjas világhírű operaénekest pedig a magyar zenekultúráért felelős kormánybiztosi feladattal bízza meg a leendő miniszterelnök.
Magyar Péter bejelentette azt is, hogy a Tisza kormány a közélet működésének megújítását támogató szakmai és társadalmi párbeszéd erősítése érdekében létrehozza a Működő és Emberséges Magyarország intézetet, amelynek feladata elemző, javaslattevő és módszertani jellegű.
A lefulladt gazdasági növekedés beindítását nevezte a Működő Magyarország felépítés egyik legfontosabb pillérének a Tisza kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere.
Kapitány István azt is mondta, leállítják és felülvizsgálják az indokolatlan túlárazott kifizetéseket, és kialakítják a közpénzek hatékony felhasználását biztosító kereteket. Arról is beszélt, hogy felülvizsgálják a vendégmunkások jogi szabályozását, június 1-től pedig felfüggesztik a vendégmunkások behozatását. Talált.
Azt nem ígérhetjük, hogy 100 nap alatt minden hibát kijavít. Azt viszont bátran ígérhetjük, hogy az első 3 hónapban a jó irányba kormányozzuk a hajót, amit már a legtöbben érezni fognak. Belső munkatervünkben számításba vettük a programunkban tett ígéreteinket. Van, ahol az első hónapokban már látványos eredményeket fogunk elérni, van viszont, ahol csak az első lépéseket tudjuk megtenni. Egyet viszont garantálhatok, minden transzparens lesz, és mindent megfelelően el fogunk magyarázni, hogy a döntéseinket mindenki magáénak érezze.
A külhoni magyar pártok egyelőre nem reagálnak arra, hogy a Tisza 10 évre visszamenőleg megvizsgálja a külhoni támogatások felhasználását. Ezt Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelölt közölte. Ugyanakkor megerősítette, hogy a már megszerzett jogokat minden körülmények között megőrzik.
Az M1-el Gubit László, a Felvidéki Magyar Szövetség elnöke azt közölte, állnak elébe a vizsgálatnak. Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke, illetve Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke hétfőre ígért választ az ügyben.
A filmvilág után a múzeumi és a színházi szakma is reformokat sürget az új kormánynál.
A múzeumi dolgozók javaslatcsomagot fogalmaztak meg, amelyben intézményi önállóságot és kiszámítható bérrendezést sürgetnek, tájékoztatott Csári Zsolt, az IKOM Magyarország elnöke.
Szeretnénk, hogyha a múzeumi működést a hitelesség, az átláthatóság, a transzparencia jellemezné, a vezető választástól egészen a szakmai működésig. Az elmúlt években tapasztalt korlátokat szeretnénk, hogyha le lehetne bontani, a múzeumok szakmai autonómiája, függetlensége visszatérhetne ahhoz az állapothoz, amelyben a szakmai kérdések az elsőrendűek.
Közben a Független Előadó Művészeti Szövetség tagjai azt kérik az új kormánytól, hogy igazságos és átlátható pályázati rendszert hozzanak létre, amelyből a független színházi és táncos szakma is részesül.
280 milliárd forintos uniós forrásvesztéssel járhat több vasútfejlesztési tender visszavonása, írta a leendő közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán.
Vitézi Dávid kifejtette, Lázár János visszavonta a Debrecen-Nyíregyháza vasúti fejlesztésre, a budapesti körvasút Népliget állomására és a ferencvárosi szakasz átépítésére, korszerűsítésére vonatkozó kivitelezési tendereket. A leendő miniszter azt írta, idézem, ezeket a már korábban elnyert uniós forrásokkal bíró beruházásokat a következő 3 évben kellene megvalósítani, ami egy visszavont építési tender után nulláról kezdve finoman szólva sem egyszerű kihívás.
Az Orbán kormány nem hajtja végre az Európai Unió bíróságának a gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét, közölte a leköszönő miniszterelnök a Súlyog Tamás államfőnek írt levelében.
Orbán Viktor úgy fogalmazott, a bíróság egyértelműen politikai döntést hozott, ami súlyos Európai Uniós jogi és alkotmányjogi aggályokat vet fel. A kormányfő indoklása szerint Magyarország szuverenitásának és alkotmányos önazonosságának tiszteletben tartása és védelme mindenkire kötelező.
Krónika a Kossuth Rádióban.
A blokkád kezdete óta már 45 a Perzsa-öbölből távozó hajót kényszerített vissza az iráni partok felé az amerikai haditengerészet, jelentette be az amerikai hadsereg középső parancsnoksága. Teherán azonban továbbra sem hajlandó tárgyalóasztalhoz ülni.
Eközben a Trump adminisztrációra is komoly politikai nyomás nehezedik, mivel az elnöknek a március 2-ai bejelentéstől számítva 60 napja volt arra, hogy kongresszusi jóváhagyás nélkül bevesse a sereget. Ez a határidő tegnap járt le. Donald Trump szerint azonban, mivel tűzszünet van érvényben, nincs szükség a kongresszus engedélyére. Ráadásul a korábbi elnökök sem tartották be ezt a korlátozást.
A háborús felhatalmazással kapcsolatban hadd mondjam el, sok korábbi elnök meghaladta már ezt a korlátot, soha nem volt betartva, ráadásul több korábbi elnök szerint is alkotmányellenes, én pedig egyetértek ezzel.
Közben a Fehérház bejelentette, 5000 katonával csökkentik a Németországban állomásozó amerikai egységek létszámát, valamint Spanyolország és Olaszország esetében is fontolóra veszik a csapatok kivonását.
Már nem csak járattörléseket okoz az energiaválság, a csődeljárás alatt álló Spirit légitársaság végleg beszüntette működését. Az amerikai vállalatnak 100 millió dollárra lett volna szüksége, a cég azonban nem tudott megállapodni a hitelezőivel a kormányzati mentőcsomagról. A Reuters azt írja, hogy a jelentősen megemelkedett üzemanyagárak miatt nem lehetett megmenteni a vállalatot.
Elképzelhető, hogy magasabbak lesznek a repülőjegy árak, erről már Holoda Attila energiaügyi szakértő beszélt az Indexnek. Mint mondta, főként Ázsia légi közlekedését befolyásolja az olajválság, azonban a nagy nyugati légitársaságok már elkezdték a járattörléseket.
Mivel Európa alapvetően nem önellátó ebből a szempontból, nyersolajra gondolok, bizony elképzelhető, hogy további légitársaságok nagyon komoly csökkentéseket fognak bejelenteni, illetve magasabbak lesznek a repülőjegy ára.
Továbbra is van elég kerozin a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren, amely nem kapott olyan jelzést, hogy gond lenne az üzemanyag ellátással. Az emberek véleménye azonban megoszlik arról, hogy ezen a nyáron érdemes repülővel menni nyaralni.
Újabb kereskedelmi háború küszöbén áll az Egyesült Államok és az Európai Unió.
Donald Trump bejelentette, jövő héttől 25%-os büntetővámot vet ki minden Európából érkező személy- és teherautóra, mert szerinte az EU nem tartotta be a korábban kötött kereskedelmi megállapodásokat. Az amerikai elnök kiemelte, a vámok elkerülésének egyetlen módja, ha az európai cégek az Egyesült Államokban építenek gyárakat.
Tudjuk jól, hogy a Mercedes, a BMW, a teherautógyártók és mindenki más, aki ide szállít, évekig semmit sem fizettek. Megkárosítottak minket, elvették a munkánkat. De ennek vége. Most minden megfordul. Visszatérnek. A gyárak özönlenek vissza az országunkba. Tájékoztattuk őket, hogy 25%-ra emeljük a vámjukat, de azt is tudják, ha az Egyesült Államokban építik fel a gyáraikat, akkor nincs vám. Fel kell venniük a mi nagyszerű amerikai munkásainkat, és akkor nem lesz vám.
Az Európai Parlament Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságának elnöke szerint a lépés egyértelműen bizonyítja, hogy az Egyesült Államok megbízhatatlan kereskedelmi partner.
Itt a krónika. Anyák napja van. Ilyenkor a legtöbben virággal, ajándékkal vagy közös programmal köszöntik fel édesanyjukat.
Az anyák ünneplésének hagyománya az ókori Görögországig nyúlik vissza, de a modern anyák napját amerikai és európai mozgalmak honosították meg. Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az első ünnepet, 1928-ban pedig már miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az anyák napját.
Újabb vasvármegyei település érintett az aszbeszt ügyben.
Táplán-Szentkereszten is Ausztriából származó aszbeszttel szennyezett kőzúzalékot használtak több parkoló felújításánál. Az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett. A helyiektől azt kérik, hogy a por felverődés csökkentése érdekében az érintett területeken lassabban közlekedjenek, mondta Fatér Péter alpolgármester.
Talajminta vételezése került sor, ami sajnos aszbeszt tartalmat mutatott ki. Úgyhogy a polgármester úrra egyeztetve a jegyzőasszony ezt a kormányhivatalnak az érintettséget jelentette, várjuk az iránymutatásukat. Addig mi az önkéntes tűzoltóegyesülettel tegnap végeztünk itt a területen egy próbarocsolást, és hétfőn a munkakezdés előtt reggel 6-kor ezt ismétel meg fogjuk tenni.
Az áprilisi csapadékhiány egyre komolyabb gondot okozhat a mezőgazdaságban. Az ország nagy részén a havi csapadék mennyiség a 10 mm-t sem ért el.
Tóth István nyugalmazott növényvédő szakmérnök szerint a talajból jelenleg 100-120 mm csapadék hiányzik, ami elsősorban a tavaszi vetésű kapás növényeket érinti negatívan, de veszélyben lehet az őszi vetés is.
Minden növényünk, akár kertészeti kultúrák, kertészeti zöldség, gyümölcsösök, szántóföld jól indultak. Az a kis, nem túl sok, de tulajdonképpen a szükséges, megközelítő csapadék mennyiség, ami télen esett, az viszonylag jól indítottak, kalászosokat is, és az elmúlt két hónap, tehát az a március-áprilisi csapadék hiány, meg ami most is látszik, az bizony aggasztónak tűnik.
Az egyre súlyosbodó aszályhelyzet, valamint a folyóvizeink és a talajvíz kritikusan alacsony szintje miatt Magyar Péter felkérte a lendő Tisza kormány élő környezetért felelős miniszterét Gajdos Lászlót egy azonnali rövid és középtávú vízügyi cselekvési és kommunikációs terv összeállítására.
Magyar Péter leendő miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, a vízügy, a természet és tájvédelem, valamint az agrárium területén is szükség van azonnali cselekvési tervre, az idénre várható súlyos asszály hatásainak minimalizálására.
4:08 lesz 3 perc múlva. Elmegyógyintézetbe kerül az a férfi, aki rátámadta 24.hu főszerkesztőjére.
A fővárosi főügyészség közölte, hogy a bíróság letartóztatásba helyezte a gyanúsítottat, akit az igazságügyi megfigyelő és elmegyógyintézetbe vittek. Pető Péterre hétfő este támadtak rá egy budapesti troli megállóban. A támadó arcon ütötte, majd a földön fekve is tovább rúgdosta. Az ügyben súlyos testi sértés gyanúja merült fel.
Fokozottan ellenőrzi a kiskereskedőket a hosszú hétvégén a Nemzeti Adó és Vámhivatal.
A nyugtaadási kötelezettség teljesítése mellett az online pénztárgépek szabályos használatát, az alkalmazottak bejelentését és a forgalmazott áruk eredetét is vizsgálják. A revizorok megjelenésére főleg a virág, ékszer, édesség és ajándékárusok, valamint a büfések számíthatnak, közölte Lincmeyer Szilvia, a NAV szóvivője.
A célja, hogy a tisztességes vállalkozásokat, a vállalkozások többségét védjük, és kiszűrjük azokat, akik a bevételüket eltitkolják, vagy olyan árut forgalmaznak, aminek az eredete bizonytalan, vagy pedig elfelejtik bejelenteni az alkalmazottjaikat.
Aki elmulasztja a nyugtaadást vagy az alkalmazottjának bejelentését, 2 millió forintos mulasztási bírsággal is számolhat.
Több mint 60 körözött személyt fogott el a budapesti rendőrfőkapitányság célkörözési osztálya a héten.
Az összehangolt akció első napján a fejvadászok 3 kerületből gyűjtötték be a bujkáló bűnözőket, tájékoztatott Csécsi Soma, a BRFK szóvivője.
Április 27-én került sor az akcióra. A 3., az 5. és a 10. kerületi nyomozókkal összesen 62 embert fogtak el, vagy állapították meg tartózkodási helyüket. Volt olyan elfogott férfi is, aki ellen 4 elfogató parancs volt érvényben.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópályán szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autó csomópontja között átépítették a terelést. A 19-es és a 17-es kilométer között a főváros felé vezető oldalt lezárták. A forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként 2-2 sávon haladhatnak a járművek.
Időjárás jelentés.
Zavartalanul napos, száraz időre számíthatunk, a délkeleti szelet a nyugati tájakon kísérhetik élénk néhol erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20-25 fok között alakul, a nyugati ország részben lesz melegebb, késő estére 10 és 17 fok közé hűl a levegő.
Ez volt a Krónika 7 órakor, részletes hírösszefoglalóval legközelebb délben jelentkezünk. Köszöni figyelmüket Garami Zsuzsa és Pozsár Róbert.
Műsorajánlat. Új világ.
Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Járai Judit. Világpolitikai magazinunk ezúttal Washingtonba, Berlinbe és Bukarestbe invitálja Önöket. Washingtonba, ahol a héten látogatást tett 3. Károly brit uralkodó, Berlinbe, ahol Merz kancellár és a CDU-CSU frakció szinte ultimátumot intézett Ursula von der Leyen, európai bizottsági elnököz. És magazinunk 3. helyszíne Bukarest, ahol benyújtották a bizalmatlansági indítványt az Ilja Bolozsán vezette kormány ellen. Végül ismét Washington, ahol egymás után tűnnek el a tudósok az amerikai NASA-ból. A Fehérház vizsgálatot rendelt el. Tartsanak tehát velünk, érdekes adásnak ígérkezik.
Új világ. Külpolitikai magazin. Ma reggel 8:30 után a Kossuth Rádióban. Vasárnapi újság. A műsorvezető Újhelyi Zoltán.
Önök a vasárnapi újságot hallják, mit kínálunk műsorunk második órájában, a szerkesztő Nagy Katalin. Megkésett gesztus vagy történelmi igazságtétel nyilvánosságra hozná az úgynevezett ügynöklistákat a Tisza párt. Céldátum nincs, de a szándék úgy tűnik nem kérdés. 4 éven belül megteremteni az euró bevezetésének feltételeit a Tisza kormány. Majd a feltétel nélküli támogatástól az óvatos hátrálásig Németország szerint sem lesz gyors ukrán uniós tagság, és a hála szobra Hegedűs Zoltán jegyzete. Megkésett gesztus vagy történelmi igazságtétel nyilvánosságra hozná az ügynöklistákat a Tisza párt. A dokumentumok egy része jelenleg is kutatható. Az 1944. december 21 és az 1990. február 14-e között keletkezett állambiztonsági iratokat a Történeti Levéltár gondozza. Az itt található 36.006-os karton és az úgynevezett mágnesszalagok összességében mintegy 58.000 hálózati személy nevét őrzik. Ám ezek távolról sem jelentik a teljes és hiteles ügynöklistát. Az irat megsemmisítés szakemberek szerint már jóval a rendszerváltás előtt gyakorlat volt. A 80-as évek legvégén pedig tömegével selejtezték a dokumentumokat. De a kutatók szerint az adatok módosítása, törlése is jól követhető a megmaradt anyagban, beleértve a mágnesszalagokat is. A Történeti Levéltár mellett azonban a katonai és a polgári titkosszolgálatok is őriznek neveket, jelentéseket. Egyesek szerint több száz irat folyométernyi anyagról van szó. Ám hogy ebből mennyi is kerülne nyilvánosságra, az már a jogalkotókon múlik. Az viszont biztos, hogy Magyar Péter a közösségi oldalán így fogalmazott. Az 1956-os forradalom 70. évfordulója előtt egy nappal, október 22-én teljesítjük a rendszerváltás egyik legfontosabb ígéretét, nyilvánosságra hozzuk és kereshetővé tesszük a meglévő iratanyagot. De mit mond a történész? Rácz Jánost, a Veritas Intézet kutatóját Horváth Katalin kérdezte.
36 évvel ezelőtt a rendszerváltás nagy ígérete volt, hogy nyilvánosságra hozzák az ügynök aktákat. Akkor Csengei Dénes, az MDF egyik alapítója és képviselője azt mondta, hogy minden politikai taposó aknát föl kell robbantani. Hát jól hangzott, ehhez képest elég lassan robbantak. Múltak az évek, és mindig voltak időszakok, amikor nevek kerültek nyilvánosságra, vagy egy újságcikk, vagy egy újabb kutatás eredményeként. De ez csak töredék, és mind a mai napig aktuális kérdés, hogy miért nem nyilvánosak az állambiztonsági iratok. Most mit remélhetünk?
Történészként értem azt a részét a dolognak, hogy szeretnék, hogy ezek tiszta lappal kerüljenek elő, és akkor onnantól kezdve úgymond senki ne legyen zsarolható semmivel se, vagy senkiről ne találjanak semmilyen szenzációt, vagy hogy ez ne legyen innentől kezdve politikai kérdés, hogy ott fönn van, és akkor bárki megnézheti ezt, és ez abszolút nyilvános. Én ezt értem, ezt a részét, csak azt nem tudom, hogy ebben létező olyan újdonságokat fognak-e találni azok, akik külső szemlélőként szenzációt keresve fognak ebbe lenézni, vagy nem. Tehát én ezt szakmailag nem tartom teljes egészében megalapozottnak. Hova tovább azért sem, mert attól, hogy, és most játsszuk el ezt a játékot, hogy én mondjuk egy külső, nem kutató vagyok, érdekel az, hogy az adott általam szeretett, vagy inkább kevésbé szeretett történeti szeméről, vagy politikusnak a rokonáról megpróbálom kideríteni azt, hogy vajon ügynök volt-e, vagy nem. Bejön elém egy karton, látni fogok rajta különböző fajta adatokat.
Ha már a kartonokat emlegeti, ön jártas ebben, hogy néz ki egy ügynöklista vagy egy karton?
Beszéljünk az alapról a 6-os karton, hogy milyen adatokat fogunk rajta találni.
Például van ilyen, hogy 6-os karton?
Így hívják ugye azt a kartont, amelyet kiállít róla mondjuk a politikai nyomozóosztály, vagy a 3x3, attól függ, hogy milyen időszakról beszélünk, amelyen föltüntetik azokat az alapadatokat, amiről tudunk majd részletesebben beszélni. Tehát ugye ott lesz az illetőnek a neve, a fedő neve, milyen fedőnévvel szervezték be, a beszervezésnek az időpontja, hogy milyen alapon történt a beszervezés.
Ez nyilván, hogy ki a tartótiszt.
Igen, meg a tartótisztja, hogy kivégezte ezt a tevékenységet, és ott lesznek a dátumok, hogyha adott esetben mondjuk a belügyminisztériumnak mondjuk a 3x3-as osztályától átkerül egy másik osztályba, egy másik tartótiszt, ez aki úgymond instruálja őt, hogy kiket kéne megfigyelni, és minden egyéb. Tehát, hogy ezek rajta lesznek, de ami legfontosabb, amiről beszéltünk, hogy milyen alapon szervezték be. Hazafias alapon történt az ő meggyőzése, önként vállalta ezt az egész történetet, vagy zsarolás alapján. És ugye a többségét, ugye ezeknek az ügynököknek megzsarolták. Tehát el fogunk jutni addig a történetig, hogy zsarolás. Na most adott esetben a zsarolás lehet, hogy ki lesz húzva, és akkor jogos kérdés, hogy miért van kihúzva, például valakit megzsaroltak a szexuális identitásával. Most akkor ezeket föl fogják tüntetni ezen a kartonon? Tehát ezt majd azért tisztázni kell. Most gondoljuk el, hogy az adott embernek élnek a gyermekei. Fogalmuk nincsen arról, hogy a szülőket, vagy a nagyszülőket azért került zsarolás, és azért vállalta az ügynöki munkát, mert adott esetben például homoszexuális volt. Hát ezért őt megzsarolt. Most lehet, hogy ezzel ő maga akkor fog szembesülni. Tehát ezek szerintem a normál hétköznapi életben is rendkívül, hogy úgy mondjam, adatérzékeny dolgok, vagy egy olyan súlyos betegséggel, vagy egy olyan súlyos demenciával, vagy egyébbel dologgal zsarolták meg, ami nem biztos, hogy a közvéleményre tartozik. Tehát, hogy nyilván én kutatóként sem látom mindig, ha ilyen jellegű történet van, egyébként szerintem helyesen a zsarolásnak a tényét, tehát ki vannak húzva ezek a nagyon szenzitív és abszolút a személyre vonatkozó adatok.
Tehát akkor a személyes adatok védelme miatt is titkosak ezek, vagy nem kerülnek nyilvánosságra, mert azért az elmúlt 36 évben különböző parlamenti bizottságüléseken elég sokszor elmondták, hogy nemzetbiztonsági okokból nem hozzák nyilvánosságra, vagy a közérdek védelme miatt ezzel fedeztek valakiket a kormányok, vagy tényleg a személyiségi jogokról van szó?
Én azt gondolom, hogy itt egy összetett problémáról van szó. Nyilván én azt el tudom fogadni, hogy azok, akik mondjuk így vagy úgy jutnak hatalomhoz, tehát választásokon oda kerülnek, vagy ugye a választások után kiválasztják őket különbözőféle szerepekre, de én úgy tudom, hogy egyébként léteznek átvilágítások. Tehát én amennyire foglalkoztam ezekkel a kérdésekkel, az Antal kormány időszakában is ez egy kulcskérdés volt, hogy ne szerepeljenek olyan emberek, adott esetben akkor majd ne kerüljenek oda, akikről mondjuk különböző ilyen adatok vannak, vagy ügynökök voltak, vagy minden egyéb. Tehát én arra szeretném azért fölhívni a figyelmet, és én ezért is nem várok olyan nagy meglepetéseket, mert én azt gondolom, hogy azért erre a magyar kormány, eddigi magyar kormányok részéről is ügyeltek. Én sokkal súlyosabbnak tartom azt a kérdést, hogy vannak olyan adatok, és különösen a zsarolt személyek esetében, ami már nem csak az adott személyt érinti, hanem adott esetben a rokonságot is érinti, a ma élő embereket, akik lehet, hogy erről az egészről semmit nem tudnak, és akkor kell szembesülni valami olyan történettel, amelyet adott esetben az illető, akit ezzel megzsaroltak, még a közvetlen hozzátartozói előtt is ugye nyilván titokba szeretett volna tartani. Tehát az a kérdés, hogyha ezeket az aktákat megnyitjuk, hogy milyen fokon szeretnék ezeket a anyagokat nyilvánosságra tárni. Teljes maga valójában szeretnék ezeket nyilvánosságra tárni, figyelmen kívül hagyva ezeket a személyiségjogokat, elegendő lenne az, hogy csak zsarolás, és akkor mindenki vegye tudomásul azt, hogy sajnos ez a korszak egy rendkívül mocskos korszak volt, legyünk őszinték, a legtisztességesebb és legbecsületesebb embereket is be lehetett csapdázni, és akkor már az adott személynek volt gyakorlatilag az erkölcsi tartása, vagy a szembenállása, vagy a saját vállalása, ami akár adott esetben karrier törésekhez is vezethetett, hogyha azt mondta, hogy ő kiállok, és akkor se fogom ezt vállalni.
Ön a színház élet ügynök múltját kutatja. Esetleg még számíthatunk újdonságokra, mert ugyan kerültek elő nevek, de bizonyára bővül majd a lista, hogy kik voltak azok, akik kényszerből vagy előnyök reményében együttműködtek a Kádár rendszerrel.
Én azt gondolom, hogy igen, ugyanis én abba ütköztem bele, és itt megint visszajutunk egy kicsit az ügynökakták kinyitásának egyik lehetséges problémáig, hogy nagyon sokan úgy nyúltak ezekhez a színészi ügyekhez, hogy ez szenzáció. Ugye mégiscsak ismert emberek vannak, akik esetleg fölépnek az egyik nap a színpadra, a másik nap meg úgymond jelentéseket írogatnak. Én, amikor ezekbe belenéztem, nekem az a megállapításom született, hogy rengeteg zsarolás van benne. Például megírtam Marton Frigyesnek a történetet, akiről szintén van hatos kartonunk. A Rádió Kabaré megújítójáról beszélünk. Azzal zsarolták meg, hogy ő Pécset részt vett a Pécsi Nemzeti Színház rendezőjeként az 56-os eseményekbe. És ezzel megzsarolták, hogy börtönbe kerül, hogy esetleg elveszíti a karrierjét. Aláírta a beszervezési nyilatkozatot, megszületett a hatos karton, majd utána igen-igen nagy gondossággal nem jelentett semmit sem. És a végén azt mondta, hogy tudjátok, mit, akkor vigyetek be börtönbe. De ott van a zsarolás, tehát ha csak a hatos kartont látjuk, és magának az egész történetnek, mert ez vannak egyéb dokumentumok is. Beszéltünk arról, hogy meg kéne nézni a beszervezési nyilatkozatot. Ez egy dolog, hogy van hatos kartonunk, de van-e beszervezési nyilatkozat, amit az adott ügynök a saját kezével aláírt.
És ez a legfontosabb, ugye, hát, vagy önként vállalta.
Hát, hogy ott van, hogy akkor hát vagy zsarolással, vagy hazafias alapon, ezt látom-e? Tehát én azt gondolom, hogy ezeket az ügyeket is ott akkor dokumentumokban oda kell rakni mellé, mert az, hogy odarakuk a hatos kartod meg a nevét, akkor az önmagában nem lesz elegendő.
És hány darab ilyen hatos karton van?
Én úgy tudom, hogy 35 ezer, a Mágnes Szalkon is 50 és 60 ezer közötti szám van, ahol szintén föl van tüntetve az ügynök neve, föl van tüntetve a polgári neve, de azt még nem tudjuk, hogy jelentette. Ez is egy fontos kérdés. És a jelentéseket találunk-e kézzel írt jelentéseket az ügynöktől, ahol ő ugye leírja, és ugye odaadja a tartó tisztjének, amiből a tartó tisztje ír egy új dokumentumot. Honnan tudom én azt megállapítani, hogy valójában azt jelentette, vagy a tartó tisztje önmagától kitalálta ezt az egész ügyet, és leírta, amit ő gondolt erről az egész ügyről.
Ki lett tartó tiszt, és az ő névsoruk hol van?
Ugye ez a legérdekesebb a történetben, hogy a tartó tisztekről egyrészt van egy folyamatban lévő kutatás, van egy úgynevezett archantológia, az interneten kereshető. Tehát, hogyha megvan a tartó tiszt, akkor azt oda be tudja ütni, és vannak róla alapadatok, hogy mit csinált, merre járt, és tulajdonképpen hogy működött, mire eljutott odáig. Ezek a különböző politikai nyomozó osztályokról kerültek aztán föl, hiszen 56 után ezek alakultak meg megyei szinten.
Tehát nem azért lett tartó tiszt, mert megzsarolták?
Nem. Abszolút nem. Ő ezt választotta magának hivatást. Bekerült a karhatalomba például 56 után, mert egy hithű kommunistáról beszélünk, akit olyan szinten megzavart az 56-os forradalmi szabadságharc, és ugye önként állt be ebbe a csapatba. Na, például tudok olyanról, aki tanárból lett ilyen. Például az Őrsi Ferencnek, a tenkes kapitánya írójának, ő volt a tartótisztje, egy Utai Kálmán nevezetű úr. Ezek hithű, meggyőződéses kommunista emberek voltak, akik irányították az ügynököket, megzsarolták őket. Ők tulajdonképpen vannak a pozícióba. Tehát nélkülük egy ilyen feltárás, vagy egy ilyen dokumentumsor elképzelhetetlen. Ezeknek az életrajzát viszont tényleg nyilvánosság, vagy még inkább az előtérbe kellene állítani, én azt gondolom.
Hát, ha megvannak ezek az akták, szinte az elsőként ezeket semmisítették meg, és ami már nincs, azt hiába keressük.
Azt igen, ez így van sajnos.
Rácz Jánost, a Veritas Intézet kutatóját Horváth Katalin kérdezte. Céldátum nincs, de a szándék úgy tűnik nem kérdés, a Tisza kormány 4 éven belül megteremteni az euró bevezetésének feltételeit. Közölte a választások után néhány nappal Kármán András, a párt pénzügyi szakértője. A kijelentésnek külön súlyt ad az, hogy a politikus időközben Magyar Pétertől pénzügyminiszteri felkérést kapott. De fontos jel az is, hogy a piacok pozitívan reagáltak a bejelentésre. Magyarország jelenleg az euró bevezetésének egyetlen feltételét sem teljesíti. A GDP arányos államadósság, a költségvetési hiány és az infláció is magasabb, mint az úgynevezett Maastrichti kritériumok, mint amit a Maastrichti kritériumok előírnak. Szakemberek szerint azonban már a mutatók javításának a szándéka is erősítheti a bizalmat és a pénzügyi stabilitást. Az euró azonban nem csoda fegyver, figyelmeztet több szakértő. A forint lecserélésének pedig nem csak előnyei, de kockázatai is vannak. Mit nyernénk és mit veszítenénk az euró bevezetésével? Kérdeztem Pásztor Szabolcsot, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány stratégiai igazgatóját.
Ez ugye attól függ, hogy kiket nézünk. Ha például az államot, a tagállamot nézzük, akkor jelentkezik egy nagy előny a Nemzeti Bank esetében, mert nem kell akkor a monetáris tartalékot tartani a válságok kivédésére. Felszabadul tulajdonképpen egy nagyobb összeg, és ez az összeg azért másra fordítható. Azt is nézhetjük, hogy például a vállalatoknak ez mennyire jó. Nem kell figyelni az árfolyam változás alakulását, nem kell újra árazni a termékeket. Ugye Magyarországon is láthatjuk, hogyha jelentőset változik a forint-euró árfolyam, akkor új árak jelennek meg új árlisták jelennek meg. Turisták számára ugyancsak jó, a közös fizetőeszköz van, akkor nem kell attól tartani, hogy drágább, vagy egyébként mikor érdemes külföldi fizetőeszközt váltani. Tehát az előnyök jelentkeznek, és tulajdonképpen a stabilitás a legfontosabb, legmeghatározóbb makroszinten, a kiszámíthatóság, a kereskedelem kibontakozásának azonnal ad egy löketet az euró bevezetése. Látjuk azt, hogy a szándék kifejezése is már kedvezően hat a piacokra, és hát mint mindenben, vannak természetesen hátrányok is, és egy ország mindig azt mérlegeli, hogy mekkorák az előnyök, és mekkorák a hátrányok.
Nézzük akkor a hátrányokat. Legtöbben azt mondják, hogy ezzel elveszíti az önálló monetáris politika folytatásának a lehetőséget a tagállam. Meg tudjuk ezt fogalmazni egyszerűen, hogy ez miért fontos?
Természetesen igen, ugye arról van szó, hogyha például rosszul teljesít egy gazdaság, akkor megváltozik az árfolyam is. És hogyha pedig sokat exportál egy gazdaság, akkor ugyancsak változik az árfolyam, felértékelődik a fizetőeszköz. Na most abban az esetben, hogyha nincs saját fizetőeszköz, ez az automatikus mechanizmus, ez nem él. És egyébként, ha önálló monetáris politika van, akkor önállóak a kamat döntések, és egyébként nem gyakori, de le is lehet értékelni a fizetőeszközt. Tehát van egy nagyobb gazdaságpolitikai mozgástér. Akkor, hogyha nincs önálló gazdaságpolitika, akkor tulajdonképpen nincs monetáris mozgástér, csak a költségvetésnek lehet mozgástere, adóemelés egyébként, adókedvezmények nyújtása, de ebbe meg azért egyre inkább beleszól az Európai Unió, szűkre szabja egyébként is a tagállamoknak a mozgásterét, hát akkor meg tényleg szűk, hogyha nincs önálló monetáris politika, hiszen akkor a jegybanki alapkamatról Frankfurtban döntenek az Európai Központi Bank székházában.
És igaz-e az, hogy az Európai Központi Bank például a kamatpolitikájában leginkább a német érdekeket képviseli? Hát sokan mondják, hogy valójában az Európai Központi Bankot Németországra szabták, és a német érdekek érvényesülnek leginkább. Sokan mondják, hogy erre nagyon jó példa volt a görög válság is.
Mondhatjuk egyrésztről azt, hogy igen, mert az bizonyos, hogy az eurozóna legnagyobb haszonélvezője Németország. Nincs olyan, hogy a német fizetőeszköz felértékelődik a növekvő export eredményeképpen, hiszen nincsen német fizetőeszköz, hanem euró van. Korábban ugye a német márka azért jelentősen felértékelődött, és amikor jött az euró, ez eltűnt.
És ugye ez a felértékelődése a német márkának rontotta a német export lehetőségeket, és ez egy exportorientált gazdaság.
Pontosan így van, tehát rontotta a versenyképességet, mert ezt úgy kell elképzelni, hogy ha a forint felértékelődik, mint például ahogy most történik, akkor továbbra is 10 euróért árulják a magyar terméket Németországban, de már nem 400 forint jár eurónként a bevételért, hanem 360, ez tulajdonképpen az exportőrnek kiesés. Tehát azt lehet mondani, hogy Németország a legnagyobb haszonélvezője a rendszernek, hiszen van egy versenyképes export struktúrája, és ezzel szemben állnak például a déli országok, Spanyolország, Portugália, Olaszország, ők jellemzően folyófizetési mérleg hiánnyal küzdenek, azt is lehet mondani, hogy kvázi ők finanszírozzák valahol a német gazdaságot így a folyófizetési mérlegen keresztül. Aztán még ki lehet emelni azt is, hogy sokat beszélünk a Maastrichti konvergencia kritériumokról. Jóformán azt lehet mondani, hogy ezt Németországra szabták.
Hogy ezek
idején
az euró bevezetésének a feltételeit jelentik.
Pontosan. Ezt Németországra szabták annak idején, mert akkor körülbelül így néztek ki ezek a mutatók Németországban. És még egy apró dolgot hagyj szúrjak ide, említette a görög adósságválságot, meg az euróválságot. Az biztos, hogy mindig is érdeke lesz Németországnak az eurozóna egyben tartása, mert akkor, hogyha közös fizetőeszköz van, és olyan struktúra van, ami megvalósult, annak a nyertese Németország, és még egyszer kiemelem, hogyha lenne önálló német fizetőeszköz ismét, akkor azonnyomban jelentkezne a felértékelődés, és az abból adódó versenyképesség romlás. De mivel eurozóna van, ez nem jelenik meg tagállami szinten, tehát hiába exportál Németország többet, Nincs olyan, hogy a német euró felértékelődik, mert nincs német euró, hanem egységes euró van.
Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy ezt a valuta övezetet Németországra szabták. És van is egy olyan elmélet, aminek az a neve, hogy optimális valuta övezet elmélet. Ez korábban keletkezett, mint az euró, de mondhatjuk-e azt, hogy az euró övezet, és mondjuk az euróvezet akár Magyarországgal kiegészülve, ez egy optimális övezet.
Robert Mandel nevéhez fűződik, aki 1961-ben alkotta meg, később ezért Nobel-díjat is kapott, és az amerikaiak ezt az elméletet maguk előtt látva azt mondják az eurozónára, hogy az nem optimális valutaövezet, és amit leginkább kiemelnek az az, hogy még mindig szórnak az árak, jellemző a munkaerő többlet valahol, még munkaerő hiány van máshol.
Ami arra utal, hogy nem mobilis ez a munkaerő.
Így van pontosan, és nem túlzottan nagy az integráció például a munkaerőpiacon, de azért ennél összetettebb a kép, illetve az Európai Unióban azt mondják, hát hogy nem kell rögtön optimális valutaövezet, hanem ha megvan a közös fizetőeszköz, akkor az majd segít annak a kialakításában, mert mobilabb lesz a tőke, mobilabb lesz a munkaerő, tehát itt két ellentétes nézőpont találkozik, az amerikai verzió a modell alapján azt mondja, hogy legyen meg az optimális valutaövezet, és jöhet majd az euró, az európai pedig azt mondja, hogy igen, tudjuk, hogy nincs teljesen optimális valutaövezet, de hogyha majd lesz euró, akkor megoldódnak azok a problémák, és létrejön egy pénzügyileg homogén térség, ahol nagyobb az integráció. Szóval ezt kell megérteni, és egyébként az Európai Unióban gyakran volt az az érvelés, hogy válságok hullámain haladunk tovább, és ugye a problémák arra ösztönöznek bennünket, hogy megoldásokat keresünk, ugye Jean Monnet nevéhez fűződik ez, tehát hogy itt ez a megközelítési mód.
Na most visszatérve Magyarország csatlakozási lehetőségeire, mennyire reális bármilyen céldátum?
2030-tól indulhat el bármilyen gondolkodás, de az elemzők ma már inkább 5-7 éves terminusról beszélnek, akkor számoljunk egy kicsit, akkor ez azt jelenti, hogy 2031-2033 nem most lesz. Látjuk azt, hogy azért az euró bevezetése nagy részt politikai akarat kérdése. Horvátországban vezettek be most Bulgária előtt legutóbb eurót, nem feleltek meg minden konvergencia kritériumnak, viszont elkötelezettek voltak, tettek lépéseket a pénzügyi stabilitás a bevezethetőség irányába, és ugye zöld lámpát kaptak, vagy szabad utat kaptak, ugye Bulgária esetében ugyanígy. Azt lehet mondani, hogy Magyarországon az euró bevezetése rövid időhorizonttal nem lehetséges, magas a költségvetési hiány, jellemző egy nagyobb államadósági fok, és ezen kívül az ERM2-be is be kell lépni a fizetőeszköznek. Ez nem
az árfolyam stabilitási rendszer.
Így van, ez az árfolyam stabilitás, úgyhogy most nincs napirenden. Az felsejlik, hogy van most egy nagyobb politikai támogatottsága. Egyébként a lakosság is pozitívan áll hozzá. Legutóbb egyébként a jegybank elnöke arra utalt, hogy talán ez egy túlzott optimizmus, és érdemes például ilyen beszélgetésekkel szakmai síkra terelni az euró kérdését, mert ugye felfokozott hangulat van, és azért jó látni tényleg az előnyöket, illetve a hátrányokat. Az biztos és bizonyos, hogy Magyarországon be kell majd vezetni az eurót. 2004-ben csatlakoztunk az Európai Unióhoz.
Tehát mi vállaltuk ennek a bevezetését.
Igen, akkor vállaltuk, aláírtuk azt, hogy valamikor majd be kell vezetni. Az időzítés nagyon fontos, a szlovákok rosszkor vezették be, pont ugye a 2008-as válság sűrűjében, és hogy ott lehet látni, hogy versenyképességi problémákhoz hozzá is járult az euró. A horvátok már azért jobb időzítéssel, meg a szlovénok is egyébként egy jobb időzítéssel tették meg a bevezetést 2007-ben. Tehát nagyon fontos, hogy mikor történik, meg az is fontos, hogy addig milyen strukturális átalakulások, átalakítások születnek. És még egy apró dolgot említenék itt Görögország kapcsán. Ha strukturális problémák voltak, és azokat nem számolták fel, akkor ezt az euró nem fogja megoldani. Tehát nem szabad például azt várni, hogy csak az euró bevezetésétől magasabb életszínvonal, magasabb jövedelem lesz például, és hogy mindenféle versenyképességi probléma megoldódik. Azt előtte kell megtenni.
Pásztor Szabolcsot, az Ökonómusz Gazdaságkutató Alapítvány stratégiai igazgatóját hallották. Ukrajna területeket veszíthet az Oroszországgal kötendő békeszerződés érdekében, de ez kikövezheti számára az unióhoz vezető utat, jelentette ki a német kancellár egy nyilvános fórumon. Friedrich Merz hozzátette azt, hogy a csatlakozás jövőre, sőt még 2028-ban sem reális célkitűzés, ami hideg zuhanyként érte Kijevet. Már csak azért is, mert eddig az volt a mondás, hogy az ukrán tagság legfőbb akadálya Orbán Viktor. Most azonban úgy tűnik, hogy erről szó sincs. Viszont most már nincs, akinek a háta mögé lehetne bújni, ha Ukrajna gyorsított csatlakozásáról van szó. Zelenszky elnök továbbra is ragaszkodik a teljes jogú tagsághoz és egy közeli céldátumhoz. Ez számára a politikai túlélés szempontjából is kulcskérdés. Ám hogy erre mit lépnek az eddigi lelkes támogatók, most hát ez több, mint kérdés. Bauer Bencével, a Magyar Német Intézet igazgatójával Nagy Katalin beszélget.
A legutóbbi uniós csúcson itt Cipruson, természetesen, ahogy több mint 4 éve, mindig szóba kerül Ukrajna sorsa. A háború sorsa, illetve a csatlakozás sorsa. Na most úgy tűnik, hogy Friedrich Merz német kancellár, mintha másként vélekedne ezekben a kérdésekben, mint ahogy korábban vélekedett. Hogy látja?
Friedrich Merz ezen a csúcson olyan kijelentéseket tett, amelyek eddig még nem voltak ennyire ismertek. Ő nem csak azt mondta, hogy 2027-ben teljesen irreális Ukrajna csatlakozás, sőt ezt egy későbbi időpontra nézve is irreálisnak tartotta. Azaz én úgy látom, hogy Friedrich Merz politizálásában megérkezett a reálpolitika, és ő az, aki ezt a sokak számára kellemetlen valóságot most kimondja. Hisz mindenki számára, aki hideg fejjel elemzi a helyzetet, mindenki számára világos, hogy Ukrajna nem tud olyan gyorsan csatlakozni, mert ott vannak a koppenhágai kritériumokat, amiket teljesíteni kell, és Ukrajna messze van azoktól a standardektől, amit elvárhatnánk, joggal elvárhatnánk, hogy az EU-hoz csatlakozva be kell tartani. Ezt Friedrich Merz, a német kancellár felismerte, és szerintem ez akár egy első lépés lehet abba az irányba, hogy az Európai Unióban történő zűrzavar, vezetői válságból kikecmeregve esetleg Friedrich Merz meg tudja fogalmazni ezt a először német érdekek mentén történt politikát, de akár egy európai érdeket is meg tud fogalmazni. Talán annyit még hozzá kell fűzni, hogy ugye egy hosszú utat tettek meg a németek, és a németek nem gyorsan váltanak, ugye ezt tudjuk. Volt itt még érték alapú, meg feminista külpolitika a régi kormány által, ugye Annalena Baerbock által, most már inkább egy reálisabb, a német érdekek mentén történt külpolitizálás folyik, ami szerintem jó és üdvös.
Korábban az Európai Uniós csúcson ugye a magyar miniszterelnök volt ezen a véleményen, hogy nem fog menni ez a gyorsított csatlakozás. Most ugye ő már leköszönő miniszterelnökként nem vett részt ezen a csúcson, és úgy kiderült, hogy azért nem csak ő volt az, aki ellenzi ezt a folyamatot.
Igen, ez így van. Nagyon sok kérdésben az Európai Uniós vezetők nem mindig értenek mindenben egyet, és szerintem ez egészen természetes, hogy egy 27 országból álló közösség folyamatosan kompromisszumokat keres, és akkor tud tovább lépni, ha nagyjából megállapodnak egy irányvonalban. Az is egyértelmű, hogy Orbán Viktor 16 évig volt miniszterelnök, és ő egy markáns ellenvéleményt fogalmazott meg. Ő most már nincs ott, ezen a csúcson se vett részt, és majd az új magyar miniszterelnök fog ezeken a találkozókon részt venni. A következő ugye júniusban lesz Brüsszelben, és addig is szerintem az Európai Uniós vezetők, meg a fontos európai országoknak a vezetői dűlőre kell, hogy jussanak. És teljesen természetes, hogy ki fog alakulni más pólus, ahol esetleg ellenvéleményeket fogalmaznak meg. Ez egy demokratikus döntéshozatali folyamatban szerintem természetes, hogy vannak olyanok, akik egy kicsit másképp látják a dolgokat. Most nem szeretnék neveket megfogalmazni, nem mindenképpen Friedrich Merznél kezdeném, de ugye vannak ott sokan mások, és nem mindenképpen most a közép-európai országokra gondolok. Vannak ott sokan mások, akik bizonyos pontokban eltérő véleményt fogalmaznak. Ezt eddig ugye nagyjából elfette a magyar miniszterelnöknek a szerepe, hisz ő nagyon sokáig ott volt, ő volt a legrégebb óta regnáló miniszterelnök, és sokak számára kényelmes volt úgymond nem megfogalmazni egy markáns ellenálláspontot, de szerintem erre most szükség lesz, és bizonyára így is lesz, de azt is azért meg kell érteni, hogy soka szerint ugye akkor jól működik az Európai Unió, ha egységes. Ugye Friedrich Merz Magyar Péterhez intézett gratuláló levelében ezt kiemelte, hogy erős és egységes Európa Unió. Az egységesség az jó és fontos, de nem mindenképpen lár pur lár. Ki fog derülni, főleg júniusban ki fog derülni, hogy a németek akkor tényleg ebbe az irányba mennek, esetleg más országok is lesznek olyanok, akik talán más álláspontot fogalmaznak meg. Ez nagyon érdekes folyamat most.
Az mindenki számára, majdnem mindenki számára nyilvánvaló, és talán meg is fogalmazzák, hogy az Európai Unió egy békeprojekt, tehát addig nem kerül be egy ország, amik háborúban áll. Na de, mintha Merz kancellár megfogalmazott volna a háború lezárásáról, és olyan dolgokat, amiket azért korábban nem mondott. Gondolok itt arra, hogy azt mondta, hogy lehet, hogy Ukrajnának el kell fogadni, hogy bizony bizonyos területeket át kell adnia.
Erre gondoltam, amikor azt mondtam, hogy megérkeztünk a reálpolitikába, hisz a reálpolitika egészen természetesen előírja, úgymond, vagy követelményként elénk állítja azt a gondolatot, hogy egy háborúzó ország nem mehet be. Eddig ugye nagyon gyakran egy moralizáló, egy felháborodott, egy érték alapú politizás volt, ami azt mondta, hogy nem lehet ilyet, hogy megtámadják, és mindenképpen segíteni kell, bármilyen áron. Most már egy kicsit cizeláltabb és árnyaltabb a kép, hisz látják, hogy egy háborúzó országot, amely folyamatosan emészti a pénzforrásokat, nagy rizikó lenne azonnal bevenni. Természetesen az ukránoknak hosszú távon valamilyen perspektívát kell adni, szerintem ez természetes, mint minden más országnak, még a törököknek is adtak egy hosszú távú perspektívát, de ugye teljesíteni kell a kritériumokat, nem lehet egy express gyorsított út, figyelembe kell venni a nyugat-balkáni országoknak is a nézeteit, az elvárásait, akik már évek óta készülődgetnek, és ott vannak az előszobában, úgymond előszobáztatják őket, és mégis nincs eredmény. Szóval ez mind egy komplex folyamat, és hogy Friedrich Merz ezt most így elmondta, ez egy keserű pirula sokak számára, akik úgy gondolták, hogy végsőkig kell harcolni az utolsó ukrán négyzetkilométerért. Természetesen szomorú, hogy az ukránok elveszítik ezt, senkinek nem kívánunk ilyet, de a realitások ugye azt mondják, hogy hát kompromisszumok útján lehet eredményekhez jutni.
Nincs azért könnyű helyzetben a kancellár. Rendkívül sok probléma van Németországban, ha csak az ipar helyzetét tekintjük, ha az energia helyzetet tekintjük, és ugye ott van még a harmadik dolog is, a német hadseregnek a bővítése, vagy újrafelállítása. Elindult ezzel, hogy a 18 éveseket szépen Lajstromba veszik, és megkérdezik, hogy akarnak-e menni. De nem úgy látszik, hogy tülekednének a sorban.
Ez egy nagyon komplikált ügy, visszahozni azt a egyébként 2011-ben a polgári kormányzás alatt felfüggesztett hadkötelezettséget, nagyon nehéz ügy, bár jogszabályilag ez egyszerűen módosítható, de ugye 180 ezres a létszáma most a Bundeswehrnek, ezt fel akarják vinni 260 ezerre, és arra appellálnak, hogy önkéntesként fognak jelentkezni előbb-utóbb az emberek, de hát látva a számokat, ez nem következik be. 10-12-15 ezer az évente begurduló embereknek a száma, akiket be lehet ugye vonni a rendszerbe, de ugye ha 260-ig fel akarunk menni pár év alatt, akkor gyorsítani kellene, és hogyha nem lesz elég, akkor viszont kötelező haderő. Volt már olyan terv, hogy 3 hónapnál tovább tartott külföldi tartózkodás esetén német fiataloknak, 18 és 45 év közötti férfiaknak engedélyt kell kérni a Bundeswehrtől. Ezt most úgymond nem alkalmazzák, de ugye a hadakozás még további anyagi költségekkel is jár, nem csak a személyzetről van itt szó. És nagyon sok pénzt vettek fel a németek erre, nagyon nagy adósságba vergődött Németország, és most kiderült, egy gazdaságkutató intézet kihozta egy pár héttel ezelőtt, hogy az eddig elköltött pénzeknek egy jó nagy aránya nem is a hadakozásra ment, és nem is az infrastruktúrára, és nem is a klímára, amire ugye felvették, hanem egészen más dolgokra. Azaz maga a beszerzés, a pénzforrásoknak a pontos elköltése, a folyamatok elindítása, ez egy nagyon hosszú projekt, és én most úgy látom, hogy sok tekintetben Németország felismerte a problémákat, akár etéren, akár a migráció, akár a gazdaságpolitika, akár Ukrajna kerületében, de még politika akció vagy cselekvés sokkal lassabban fog bekövetkezni, hisz Németország egy nagy óceánjáró, szépen lassan megy előre, és nagyon nehéz kurzust váltani. Most ennek a kurzusváltásnak vagyunk jelenleg a tanúi, és csak jókat lehet kívánni a német kormánynak, hogy az összejöjjön, de nem a legjobb közvélemény kutatási mérésekkel rendelkezik Friedrich Merz. A minap kijött a Forza közvélemény kutatónak a mérése, ahol az AfD 27%-on áll, a CDU-CSU pártszövetség már csak 22%, a szociáldemokraták 12%-on, azaz együttesen a jelenlegi szövetségi kormány 34%-ot szerezne, ami nem elég, valószínűleg be kellene vonni a kormányzásba még a zöldeket, akik 15%-on állnak, hisz az AfD-vel nem működnek együtt.
Az AfD-nek vannak válaszai a belpolitikai gondokra?
Hát az AfD úgy gondolja egyébként megoldani a bűnözésnek a kérdését, hogy nagyon sok illegálisan az országban tartózkodó migránst elküldjenek. Úgy akarja megoldani, senkit ne engedjenek be. Úgy akarja megoldani, hogy sokkal szigorúbb szabályok szülessenek. Az AfD ezt megfogalmazhatja bár, de ugye tudjuk, hogy ellenzékben vannak. És azt is tudjuk, hogy szövetségi szinten valószínűleg nem fognak kormányozni. Más kérdés, hogy tartományi szinten esetleg Szászonhátban kormányt tudnak-e alakítani, vagy Mecklenburg-Előpomerániában, de ha mégis, azért korlátozott hatáskörei vannak egy tartománynak, nyilvánvaló rendőrség ügyében, igazságszolgáltatás ügyében tud lépni, de azért a politika nagy vonalait a szövetségi szinten döntik el, főleg ami a külpolitikai kérdéseket illeti.
Bauer Bencével, a Magyar-Német Intézet igazgatójával Nagy Katalin beszélgetett.
A szobra, Hegedű Zoltán jegyzete.
Feljegyzések a Kárpát-medencéből.
Pest Erzsébet, Budapest 20. kerülete. A városrész hallatán keveseknek jut eszébe magasba szökő katedrális, világhírű múzeum vagy fotóalbumok címlapjára kívánkozó turista látványosság. Itt a mindennapok laknak jóra való dolgos emberekkel. De van valami, ami mégis különlegessé teszi ezt a helyet. Van egy szobor, amit a Pest-Szent-Erzsébeti iskolák ifjúsági Vöröskereszt csoportja és tanulói állítottak 1933-ban. Iskolás gyerekek, tanítók, helyi közösségek álltak össze. Apró fillérekből, kicsi adományokból gyűjtöttek valamire, ami nem fogy el és nem törik el. A szobor talapzatán ez olvasható. Állj meg és gondolj édesanyádra. Nincs benne pátosz, nincs benne nagy szónoklat. Utasítás sincs, mégis vezényszó ez a hétköznapokra, állj meg és adj hálát. Mert itt, ebben a kerületben, amely nem akar többnek látszani annál, ami, már 90 évvel ezelőtt találtak formát annak a hálának, amit sokszor csak elharapott mondatokban tudunk kifejezni. Az anyák szobra, amelyet Kaszab Károly szobrászművész alkotott meg, ezt a mindennapi köszönetet öntötte formába. Nem allegóriát faragott, nem mitológiai alakot. A téren lakó, 12 gyermekét nevelő édesanyát kérte meg, hogy álljon modellt. Az anyaság így nem lett eszményített márvány, hanem ismerős tekintet, kar, amely egyszerre véd és oltalmaz. A szobor nem egy fővárosi reprezentációs tér közepén áll, hanem ott, ahol a mindennapi élet zajlik. És talán éppen ezért működik, a hétköznapokhoz szól hozzá. Magyarországon 1925-ben az Ifjúsági Vörös Kereszt kezdeményezésére lett május első vasárnapja, az édesanyák ünnepe. Azóta is minden évben van egy nap, ami nem a dicsőségről, hanem a figyelemről szól. És arról is, hogy a történelem nem csak a nagy csatákban és háborúkban történik, hanem a konyhaasztalnál, a varrógép mellett, a betegágy szélén. Az anyák szobra ezt teszi láthatóvá. A tartó erőket, amelyek többnyire láthatatlanok. És végül ott a szoborállítás dátuma, 1933. Egy évszám, amikor Európa már zúgott a nagy történésektől. Pesterzsébeten akkor mégis valami csendes született. A világ első anyák szobra. Így mondjuk, így hisszük, így őrizzük. Nem is a rangsora fontos benne, hanem az első mozdulat bátorsága, hogy valaki először mondta ki bronzba öntve, amit mindannyian érzünk. A szobor majd 100 éve ott áll, de az üzenete a mának is szól. A hálát nem kell díszcsomagolni, csak elmondani. Köszönöm, hogy tartottál, amikor még nem tudtam állni, köszönöm, hogy elengedtél, amikor már mennem kellett. Ma anyák napja van. Köszönjük meg az édesanyáknak azt, amit értünk tettek, de ne csak a mai nap legyen ennek az emlékezete. Vigyük tovább hétfőre is azt az egyszerű üzenetet, amit a pesterzsébeti szobor is elmond. Állj meg, és gondolj édesanyádra.
Hegedű Zoltán jegyzetét hallották.
Sorajánlat.
Anyák, akik sérült gyermeket gondoznak, segítenek felnőtté válni, álmokért küzdeni. Anyák, akik óvodai ünnepségen keresgélik a zsebkendőt. Anyák, akik csak távolról nézik már családos gyermekük életét. Anyák, akik a reptéren várják a rég nem látott gyermeküket. És gyerekek, akik számítanak ránk. Gyerekek, akik messze mennek. És gyerekek, akik átölelnek. Anyákról szólnak a történetek anyák napján.
Családok, történetek. Családban élni könnyebb. Ma 14 óra után a Kossuth Rádióban.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 250 g-os cseri paradicsom csomagja csak 499 forint. A kaliforniai paprika kilója Lidl Plusszal pedig csak 999 forint. Lidl igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
Tavaszi rádiókabaré felvételek a Tália téli kertben. Kiváló színészek, ismert humoristák és 3 óra felhőtlen szórakozás. Május 4-én a házigazda Orosz György. Sztárvendégek ifjabb Jászai László és Füzi Gábor. Közreműködik Aradi Tibor, Bak Szilvia, Maksa Zoltán, Nádas György, Vida Péter és sokan mások. Vegye meg jegyét már most, hogy ne maradjon le a rádiókabaré tavaszi bemutatóiról. Jegyek és bővebb információ a www.jegymester.hu oldalon, valamint a Tália Színház jegypénztárában.
Reklámot hallottak. Vasárnapi újság. Közéleti magazin a Kossuth Rádióban.
8 óra van, jó reggel kívánok! 2026. május 3-án vasárnap a Kossuth Rádió mikrofonjánál Újhely Zoltán. Híreink következnek a bemondó Garami Zsuzsa.
Jövő szombaton tartja alakuló ülését az országgyűlés. A választáson 3 párt szerzett mandátumot. A Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz az új országgyűlésben. A héten véglegessé vált a leendő Tisza kormány népsora is. A miniszterelnöki eskütétel után elhangzik a himnusz, a székely és az európai himnusz is. Az eseményt kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren, ahol délután rendszerváltó ünnepet tartanak. A zászlófelvonás után Magyar Péter szól a megjelentekhez. A gazdasági növekedés beindítása a működő Magyarország felépítésének egyik legfontosabb pillére, jelentette ki a Tisza kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere. Kapitány István Facebook oldalán feltöltött videóban közölte, kiemelten foglalkoznak a korrupció kérdésével és a hazai kis- és középvállalkozásokat segítő új gazdaságfejlesztési eszközöket alakítanak ki. Hangsúlyozta, hamarosan érezhető lesz az új irány, ami egy modern, fejlődőképes és válságálló gazdasághoz vezet. A magyar kormány nem hajtja végre az Európai Unió Bíróságának a magyar gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét. Ez áll a még hivatalban lévő miniszterelnök Sólyok Tamás államfőnek írt levelében. Orbán Viktor a döntést politikai, jogi és alkotmányos aggályokkal indokolta. Az uniós bíróság ítélete szerint a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelméről szóló törvény sérti Magyarország uniós tagságából eredő kötelezettségeit. A filmvilág után a múzeumi és a színházi szakma is reformokat sürget az új kormánynál. A múzeumi dolgozók javaslatcsomagot fogalmaztak meg, amelyben intézményi önállóságot és kiszámítható bérrendezést sürgetnek. A Független Előadó Művészeti Szövetség pedig a színházi szakma átalakítását kezdeményezi. Súlyos csapadékhiány sújtja az országot. A mezőgazdasági termelők már most a szájkárokkal számolnak, közben természetes vizek vízszintje is egyre alacsonyabb. Budapesten az Inség szikla is előbukkant a Dunából, de a Velencei tó és a Balaton vízszintje is elmarad az átlagostól. Vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót a Tisza kormány leendő élőkörnyezetért felelős miniszterét Magyar Péter. A leendő kormányfő közösségi oldalán hangsúlyozta, a súlyos aszályhelyzet, valamint a folyóvizek és a talajvíz alacsony szintje miatt a természetvédelem és az agrárium területén is azonnali cselekvésre van szükség. Fennáll a lehetősége, hogy az Egyesült Államok újra megindítja az Irán elleni támadásokat. Ezt az amerikai elnök nyilatkozta újságíróknak Floridában, mielőtt repülőre szállt volna Washington felé. Donald Trump emellett közösségi oldalán azt írta, megvizsgálja a perzsa állam legújabb javaslatát, de nem tudja elképzelni, hogy az elfogadható lenne. Közben az iráni állami televízió egy 14 pontos javaslatról számolt be, amelyben Teherán a többi között az ellene hozott szankciók enyhítését, a befagyasztott vagyon feloldását kérte. Egy egykori illegális bevándorlót nevezett ki püspöknek 14. Leó pápa az Egyesült Államokban, Nyugat-Virginiában. A szalvadori származású férfi eddig segédpüspök volt Washingtonban. 1990-ben, 20 éves korában illegálisan érkezett az Egyesült Államokba. A katolikus egyházfő korábban bírálta Donald Trumpot a bevándorlókhoz való hozzáállása miatt, és arra szólította fel, hogy bánjon velük emberségesen. Anyák napja van. Ilyenkor a legtöbben virággal, ajándékkal vagy közös programmal köszöntik édesanyjukat. Az anyák ünneplésének hagyománya az ókori Görögországig nyúlik vissza, de a modern anyák napját amerikai és európai mozgalmak honosították meg. Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az első ünnepet. 1928-ban pedig már miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az anyák napját. Zavartalanul napos, száraz időre számíthatunk, a délkeleti szelet a nyugati tájakon kísérhetik, élénk néhol erős lökések, napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű. A híradást Polyák Adrián szerkesztette.
Vasárnapi újság.
4-9 után hipotézis vagy természettudomány, a Szent Korona egységes alkotás, állítja Barabási Miklós mérnök kutatásai nyomán. Tehát erről 4-9 után beszélgetünk, de előbb nemzeti sportklónika Mojdrica Istvánnal.
Ez a nemzeti sportklónika.
Újabb fontos lépést tett a bajnoki cím felé a Győr a labdarúgó NB1-ben.
Győr-Debrecen döntőt rendeznek a női kézilabda Magyar Kupában. Antonelli indulhat az első helyről Miami-ban. Jó reggelt kívánok, Mújdica Istvánt hallják.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Az Élovas Győr hazai pályán 4-0-ra legyőzte a már biztos kieső Diós Győrt a labdarúgó NB1 utolsó előtti 32. fordulójának tegnap esti mérkőzésén. Az Eto előnye ezzel 4 pont a második helyen álló Ferencvárossal szemben, így akár már ma bajnok lehet, amennyiben az FTC délután kikap az Újpesttől. Bánáti Kevin, a győriek középpályása, Marositi Ervinnek nyilatkozott a tegnapi magabiztos győzelem után.
Az elején jól állt a sarat a Diósgyőr, tudtuk, hogy nem lesz egyszerű mérkőzés, több szempontból is, de sikerült behúznunk a 3 pontot, úgyhogy ez volt a célunk, ez a legfontosabb.
Addig volt egyfajta görcs és egyfajta nyomás rajtatok, amíg 0-0 állt az eredményjelzőn?
Úgy gondolom, hogy minimálisan talán látszódott, igen, ez, hogy kicsit talán görcsösebb volt a csapat, ahogy említetted. Örülök, hogy az első gól meghozta a lazaságot, és tudtuk még rárugni 3-at, úgyhogy nagyon fontos volt az a 3 pont.
Mentálisan nehéz ezeket a napokat elviselni, vagy feldobott állapotban vártátok ezt a mérkőzést, várjátok az utolsó fordulót, mert nyilvánvalóan egy sporttörténelmitet előtt állhattok.
Én úgy gondolom, hogy inkább a csapatra ez egy ilyen édes nyomásként hat, és feldobottan várjuk az utolsó meccset és az utolsó 2 hetet is, úgyhogy nyilván szeretnénk nyerni Kisvárdán is, és akkor elértük a célunkat.
Szintén a labdarúgó NB1-ben megszakította 5 mérkőzés óta tartó nyeretlenségi sorozatát a sereghajtó Kazincz Barcika, miután 2-1-re legyőzte a vendég Kisvárdát. A Nyíregyháza pedig 1-1-es döntetlent játszott az MTK vendégeként. A Nyírségek így maradtak a tabellán a 9., míg a fővárosiak a 10. helyen. Az MTK a tegnapi találkozón búcsúztatta el az idény végén visszavonuló klublegendát, Németh Krisztiánt, a 37 éves támadót Demjén Balázs szólaltatta meg.
Igazából azt beszéltük a meccs előtt, hogy tegyük bele a kis szenvedélyt, aminek tényleg nincsen foci, és akkor bármi lesz az eredmény, a szurkolók ott lesznek, és meg fogom minket tapsolni a végén. Szerintem ezt látták a mai nézők, voltak helyzetek itt is, ott is, úgyhogy végül is összességében egy fair 1-1 lett.
2005. novemberében a Győr ellen, a nevelő egyesületed ellen léptél először pályára az NB1-ben MTK Mezven Cvitkovics Péter cseréjeként, most pedig Jakub Plüsek váltott téged, azt hiszem ez is egy mindennél árulkodóbb karrierív, de ne felejtsük el, hogy gólpasztattál az utolsó meccseden Németh Hunornak, de beállt ezen a találkozón Vasiljevics Andrej is, előtted az utódaid?
Így van, hát az MTK-ról tudjuk, hogy nagyon tehetséges gyerekek vannak, örülök, hogy meg tudják magukat mutatni hétről hétre, ezért érdemes kijönni a meccseinkre, mert tényleg nem tudhatod, hogy éppen hova jutnak ezek a srácok. Így van, ez egy hosszú út volt. Szerencsére Győrből indulva, azért mégis van egy kötődésem oda, de végülis 14 éves korom óta itt vagyok az MTK-nál, úgyhogy ez egy szép lezárása volt a pályafutásomnak, hogy itt tudtam befejezni.
Ma 2 mérkőzést rendeznek a labdarúgó NB1-ben. 13:30-tól a Paksa Debrecent fogadja, az utolsó előtti forduló pedig az Újpest Ferencváros rangadóval zárul majd. Amennyiben az FTC kikap a derbin, akkor a Győr tehát már ma bajnok lehet. A szlovák labdarúgó bajnokság felsőházi rájátszásának 8. fordulójában Szlován Bratislava Dunaszerdahely 1-0, a szlován ezzel behozhatatlan előnyletet szert a tabella élén a Dunaszerdahellyel szemben. És bent maradt a Csíkszereda a román első osztályú bajnokságban, miután tegnap 2 riválisa is döntetlent játszott.
Nemzeti Sport Krónika.
Győr-Debrecen döntőt rendeznek ma a női kézilabda Magyar Kupában. Az Eto a Ferencváros ellen nyert 32-28-ra az előrehozott finálénak is beillő elődöntőben, míg a másik ágon Debrecen Moson Magyaróvár 28-23. A győriek sikeréből Szemerei Zsófi 9 védéssel vette ki a részét. Az Eto kapusát Szabó Szilvia szólaltatta meg.
Ez a meccs úgy fog bevonulni a történelem könyvekbe, hogy volt egy első félidő, majd a második félidő elején bejött Szemerei Zsófi, védett 4-4-et, ha jól emlékszem, és azzal gyakorlatilag olyan különbséget tettetek a két csapat közé, ami el is döntötte. Mennyire nehéz ilyenkor, mennyire fontos, hogy te úgy állj be, amikor szólítanak, hogy mostantól te jössz, hogy ott legyél és 100%-ot nyújts?
Igazából a fél időben, amikor melegítettem, egy kicsit próbáltam lenyugtatni magam, tudtam, hogy szükség lesz rám, viszont amint éreztem a társaktól a löketet és hogy bíznak bennem, onnantól kezdve tényleg, ahogy elhangzott az első sípsz a másik fél idő elején, onnantól kezdve én is megnyugodtam, és tudtam, hogy csak tennem kell a dolgomat. Mindemellett azért tényleg meg szeretném jegyezni, hogy a védekezés óriásit működött ma előttem, megint óriásit küzdöttek, úgyhogy nagyon büszke vagyok a lányokra.
Mindig az a kérdés, hogy a BL sorozat menetel és mennyit vesz ki belőletek, de ezt a mai Győrt látva fizikálisan, mentálisan, fegyelmezettségben abszolút a toppon vagytok.
Igen, szerintem a perék nagyon jól érzik azt, hogy mikor kell egy kicsit rárakni, mikor kell egy kicsit több pihenőidőt adni. Ezt a héten is nagyon jól érezték és nagyon jól menedzselték.
A női kézilabda Magyar Kupában a Győr-Debrecen döntőt 18 óra 30 perccel a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti.
Ez a Nemzeti Sportkrónika.
Egy győzelemre került a bajnoki címtől az NK Pécs a női kosárlabda NB1-ben, miután 66-60-ra legyőzte a DVTK-t idegenben a döntő második meccsén. A három győzelemig tartó párharc állása így 2-0 pécsiek javára. Török Ágnes 19 ponttal járult hozzá a baranyaiak sikeréhez, majd a találkozót követően Kósós Kristófnak összegzett.
Én úgy gondolom, hogy az első meccsen sikerült ráérezni, hogy hogyan kell a DVTK ellen játszani, és igyekeztük átmenteni az első meccsről azt az agresszivitást és azt az intenzív játékot, ami az első meccsen is segített nekünk a győzelemre. Ez is egy nagyon nehéz meccs volt, tehát nüanszokon múlott megint minden. Nagyon büszke vagyok a lányokra, hogy mi voltunk egy kicsit erősebbek fejben, és tényleg az utolsó percekben is koncentrálni tudtunk, és nem adtuk fel még, amikor egális volt itt pár perccel a vége előtt. Úgyhogy ez egy elképesztően nagy siker, de még mindig csak egy lépésre vagyunk közelebb a bajnoki címhez.
De az agresszív védekezés mellett ezúttal jött egy jobb dobóforma, főleg távolról. Ez talán annak is betudható, hogy most nyugodtabb volt a csapat, mint sokan az első döntő meccsük előtt voltak a hétközben.
Abszolút, igen, itt nagyon sokan átestek a tűzkerességen az első meccsen, a pértődött egy kicsi görcsösség. Ezt szerintem most teljesen le tudtunk dobni, ami különösen nagy szó itt a DVTK arénában, úgyhogy nagyon-nagyon büszke vagyok erre a kis csikó csapatra. Elképesztő élmény velük játszani, úgyhogy nagyon remélem, hogy a harmadik meccs is ilyen jó lesz.
A férfi kosárlabda NB1-ben a címvédő Szolnok és a Falkó is hazai győzelemmel kezdte az elődöntőt. Szolnok Paks 88-74 és Falkó Kaposvár 97-79. Bognár Kristóf a szombathelyiek játékosa, 12 pontig jutott a Kaposvár ellen az elődöntő első meccsén. Most őt hallják, Szekeres Péter a riporter.
Azt kaptuk igazából, amire számítottunk. Ez egy nagyon fizikális, futós csapat ez a Kaposvár. Folyamatosan benne van, egy-két extra tripla, nem lehet nyugodt egyáltalán az ember, hogyha kialakít egy kisebb előnyt. És tényleg ez volt, hogy elmentünk 8-10 pontra, visszajöttek. Örülök, hogy a végére azért tudtunk egy nagyobb különbséget kialakítani, és azzal tudtunk jól sávmárkodni a legvégéig. Nagyon fontos volt, hogy a hazai pálya előnyét ugye megtartsuk, meg legyen az első mérkőzés.
Nemzeti Sportkrónika.
A folytatásban vízilabda. A Honvéd a konferenciakupa döntőjébe, míg a Ferencváros a férfi OB1 fináliába jutott be. A Honvéd a harmadik számú kupasorozat elődöntőjében a görög Apollon Szmirnisz ellen nyert. 16-12-re és készület a Bologna elleni mai fináléra. A magyar bajnokságban a címvédő Ferencváros pedig 23-13-ra legyőzte a Szolnokot hazai medencében. Az alapszakaszból további eredményeknek köszönhetően így már döntős és a BVSC Honvéd párharc győztesével csap majd össze a bajnoki címért. Megvan az első győzelme a magyar női vízilabda válogatottnak a rotterdami világkupa selejtezőn. A nemzeti együttes 16-12-re nyert Japán ellen a második fordulóban. Cseh Sándor szövetségi kapitány így látta a mérkőzést.
Ez egy ilyen nap volt, kihagytunk egy csomó ötőzítszereket, viszont ugyanakkor meg a felétől ez látszott, hogy ez már egy ilyen meccs lesz, és se kell kezdeni játszani, és ez nekem is sokkal több információt adott, sokkal több játékosról tudtam meg tulajdonságokat, úgyhogy nekem ez például így nagyon jól jött, és nagyon jó érzés volt egyébként a második fél időt végigállni. De amellett nyilván nem lehet elmenni szó nélkül, hogy nem azt mondom, hogy most jelen pillanatban itt tartunk, mert a görögök ellen a kinti felkészülési meccsen is nagyon küzdöttünk, de kikaptunk egy góllal. Tegnap is nagyon küzdöttünk, harmadiknál közepéig szoros volt a meccs. Jó, nyilván felülről az egy csapatot, amikor 3-4 alatt egy darab kiállítást kap, de ezen meg majd dolgozni kell. És hát ma is látszódott. Tehát azért látszik, hogy mi most nem vagyunk azon a szinten, mint egy top csapat.
A magyar férfi jégkorong válogatott 7-4-re kikapott a házigazda Dániától Odenzében. A 2 hét múlva kezdődő elitvilágbajnokságra készülő csapatok tegnapi mérkőzésén Magyaros Gergely szövetségi kapitányt a találkozót követően Virányi Zsolt hívta fel telefonon.
Én nem szeretek a mögé bújni, hogy ilyenkor az eredmény nem fontos, természetesen fontos, mert az azt jelenti, hogy mi valamit nem jól kezelünk ebben az egészben, hogyha az eredmény nem úgy alakul, ahogy szeretnénk. Én azt gondolom, hogy nagyon jól kezdtük az első harmadunk, az talán az itt játszott 6-ból a legjobb volt, és uralni tudtuk a mezőnyt egy nyilván nagyon erős válogatott ellen, ami egy jó kiinduló pont. Viszont utána megjött egy szélsőségesen bejátszott második harmad, ahol már sokkal többet hibáztunk, sokkal többet adtunk nekik, ezáltal kis elvesztettük ezt a kezdeményező fellépésünket, és belőle egy olyan mérkőzés, ahol pedig rohanni kellett az eredmény után, aminek ez a vége.
Az összetett pontversenyben vezető Kimi Antonelli volt a leggyorsabb a Form 1-es Miami nagydíj időmérő edzésén, így a Mercedes olasz pilóta indulhat majd az első helyről a mai futamon. A négyszeres világbajnok Max Verstappen végzett a második helyen, míg a harmadik Charles Leclerc lett a Ferrarival, a negyedik helyről pedig a tegnapi sprintfutam győztese, a címvédő Lando Norris indulhat majd. A verseny rajtját viharveszély miatt 3 órával előre hozták, így a mezőny magyar idő szerint várhatóan 19 órakor rajtol majd. A futamot az M4 Sport élőben közvetíti majd. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
Műsorajánlat.
Anyák, akik sérült gyermeket gondoznak, segítenek felnőtté válni, álmokért küzdeni. Anyák, akik óvodai ünnepségen keresgélik a zsebkendőt. Anyák, akik csak távolról nézik már családos gyermekük életét. Anyák, akik a reptéren várják a rég nem látott gyermeküket. És gyerekek, akik számítanak ránk. Gyerekek, akik messze mennek. És gyerekek, akik átölelnek. Anyákról szólnak a történetek anyák napján.
Családok, történetek. Családban élni könnyebb. Ma 14 óra után a Kossuth Rádióban. Vasárnapi újság. A műsorvezető Újhelyi Zoltán.
Hipotézis vagy természettudomány? A Szent Korona egységes alkotás, állítja Barabási Miklós mérnök a Heritage Science-ben megjelent tanulmányában. A korábbi régészek, művészettörténészek körében elfogadott álláspont szerint az uralkodói fejdíszt 2 eltérő helyen és időben készült részből, egy görög koronának is nevezett abroncsból és egy latin koronaként emlegetett keresztpántból állították össze. A régész mérnöki vizsgálatok ilyen is van, azonban azt bizonyították, hogy a korona nem 2 különálló tárgy utólagos összeillesztése, hanem egy egységesen tervezett alkotás, amelynek fő szerkezeti elemei eleve egymáshoz igazítva készültek. Baromási Miklós mérnököt Deák Dóra kérdezte.
2000 óta található, látható a Szent Korona ugye a parlamentben. Ön miért kezdett el foglalkozni a kutatásával, vizsgálásával?
Voltunk egy kiránduláson, és ott a kiránduláson valahogy szóba került a Szent Korona. Az az elmélet virágzott ott ebbe a beszélgetésbe, hogy hát ez 2 részből összetett korona.
Szerintem nagyon sokan egyébként ismerik ezt a teóriát, ez a kettős korona hipotézis, miszerint egymástól független eredetű részből áll a 2 rész, amit emlegetünk.
Ez az ismert rész, ami nagyon sok gondolat alá is támaszt, ugye főleg az alsó részen görög típusú zománcképek vannak, a felső részen pedig latin feliratú zománcképek, ezért nyilvánvaló a stílusban is teljesen különbözőek, sőt az aranyösszetétel is más, és az alakjuk is teljesen más. A lényeg azonban az, hogy ezt a 2 részt valahogy össze kellett tenni. Tehát a korona az nem 2 részből áll, hanem a korona az 1 részből áll. Az első biztosan Szent Koronát ábrázoló kép, az tulajdonképpen 1555-ből van, és hát már ott is egy egységes, nem szétszerelhető koronáról van szó, hanem egy egységes koronáról.
Ön régészmérnöki vizsgálatot, kutatást végzett. Itt van most mellettünk a Szent Korona egyik másolata. Egy búra alatt és sejempárnán látható a Szent Korona. Mit figyelt, mit vizsgált?
Ha megfigyeljük előről, rögtön feltűnik az, hogy ez a Krisztus kép, ez el van tolódva az abroncsnak ettől a részétől.
Az alsó részétől
el van tolódva ebbe az irányba. Ugyanez az eltolódás megfigyelhető hátul is, ahol most a Dukász kép látszik. Kevésbé látszik azért, mert az egyik Zománc kép itten az osztásnál közelebb került a kőhöz, de ez is tulajdonképpen el van tolódva.
De itt milliméterekről, centikről beszélünk, igen.
Hát az a helyzet, hogy az eltolódás elől 1,8 milliméter, hátul egy kicsivel nagyobb. Ez azt jelenti, hogy az egyik oldalán annyival kevesebb van, s a másik oldalán kétszer annyi van. Tehát ha középen eltolódik 1,8 milliméterrel, akkor már a szélén sokkal jobban látszik. Főleg, hogyha az alatta lévő mezőhöz viszonyítjuk, akkor ez így jobban látszik.
Csak hogy egy kicsit érzékeltessem, ugye hogyan is néz ki a Szent Korona. Van egy alsó pereme, amit ugye a fej köré lehet rakni, illetve felül, hogyha valaki felveszi ezt a Szent Koronát, akkor ugye a feje tetejét átfedi. Ez a keresztpánt, amit így próbáltam leírni, elferdült kereszt is látható rajta, illetve nagyon sok díszítés, kép és kövek vannak rajta.
Hogyha részletesebben megnézzük, és ugye belülről is vannak fényképek, akkor látjuk azt, hogy nem csak ez, amit elmondtam, nem csak ez tolódik el, hanem például ezek a gyöngysortartó gyűrűk is el vannak tolódva, az is pontosan a keresztpánt irányába áll. Tehát lehet látni, hogy ez a Krisztus kép és hátul a Dukász kép, az pontosan a keresztpánt előtt áll. Nem akárhol, hanem előtte áll.
És ez, hogy most azt mondja, hogy itt milliméterekkel egy kicsit el vannak csúszva, ez mit jelent pontosan?
Ez azt jelenti, hogy a két darab, tehát a keresztpánt és az abroncs, ezek annyira különböző alakok, hogy valahogy az összeszerelésnél kellett egymáshoz igazítani. Azt nem lehetett úgy, csak egyszerűen fogok valahonnan, hozok egy keresztpántot és hozok egy abroncsot, és akkor azt a kettőt összerakom. Ez csak akkor lehetséges, hogyha modern gyárakban ugye mikron pontossággal készítünk keresztpántot, és előre tudjuk azt, hogy kell felosztani, hát akkor valóban ez találhat. Ebben az esetben, mivel megvannak a méretek, ez azt jelenti, hogy az abroncsnak az osztása az pontos. A keresztpántnak a szárai közötti szög az eltérő. A kettőt ezért egymáshoz kellett igazítani. És ezt úgy csinálták, hogy a hátsó a gyűrűből kivágtak egy darabot. Ez látszik hátul, belülről a fotózásnál látszik, hogy ott ki van vágva egy darab.
És akkor ebből a vizsgálat során tudta megállapítani azt, hogy az abroncs korona szerkezeti kialakítása igazodik a keresztpánthoz.
Így van. Az abroncsnak a díszítését, tehát a pártát, és még sok más elemet igazítottak tulajdonképpen a keresztpánthoz.
Ugye a régészmérnöki vizsgálat során a tárgynak a mérhető tulajdonságait elemezte, a geometriát, az illesztéseket, anyagokat, deformációkat. És ugye már említettük azt, hogy az egyik eredménye az lett ennek, hogy az abroncskorona szerkezeti kialakítása a keresztpánthoz igazodik, nem pedig fordítva. Várhatóak-e újabb eredmények?
Ugye ahhoz, hogy újabb eredményeket kapjunk, ahhoz szükség lenne anyagvizsgálatra, tehát ilyen roncsolásmentes vizsgálatokról van szó, ahol megállapítják az anyagösszetételeket, és ebből meg lehet állapítani azt, hogy milyen összefüggés van a keresztpánt és az abroncskorona között. Tehát, hogyha az egy időbe készítették volna, akkor nyilvánvaló, hogy a foglalatoknak az anyaga a felső részen és az alsó részen ugyanaz kell legyen. De ugyanez érvényes a Zománc képekre is. Na most a különböző műhelyekbe különböző anyagokat használtak, és már olyan sok Zománc képet vizsgáltak, anyagvizsgálatot végeztek ezeken, hogy van egy adatbank, és ebbe az adatbankba meg lehet azt állapítani, hogy milyen műhelyhez tartozhattak ezek, tehát hogy hol voltak a leginkább lehetséges helyek, ahol ezt el lehetett készíteni.
Egy ilyen vizsgálat, mérnöki vizsgálat, illetve majd további vizsgálatok, mi mindenben tudnak egy hipotézisen változtatni, mi minden derülhet még ki?
A mérnöki hogy úgy mondjam, ez az árheomérnöki vizsgálatok, azek természettudományi vizsgálatok. Tehát a tudományos vizsgálatoknak az az előfeltétele, hogy ellenőrizhető legyen. Tehát, hogyha én valamit állítok, akkor az ellenőrizhető kell legyen a koronán, meg kell nézni, hogy az valóban pontosan úgy van-e, ahogy mondom, vagy nem. És hogyha nem úgy van, vagy valaki úgy látja, hogy hát itten tévedtem, akkor nyilvánvaló lehet vitatkozni, lehet mondani, hogy én másképpen gondolom, vagy így, és akkor így lehet fejleszteni az egész elméletet, és tovább lehet lépni. 2000-ben, ugye a Szent István millenniumi emlék idején Párizsban volt egy konferencia, ahol Marosi Ernő mondta ki először, hogy a Szent Korona az tulajdonképpen egy történelmi folyamatnak az eredménye. Tehát ez egy nagy lépés volt az eddigi két korona elmélethez viszonyítva, mert végül is a korona az egy egységes tárgy, hogy hogy került így össze, hogy szerelték össze a felső részt és az alsó részt. Ez egy történelmi folyamatnak az eredménye, amelyiken történtek változtatások, cserék, minden elképzelhető dolgot csináltak rajta. Na most 2018-ban először, de ugyanez megismétlődik 2022-ben is, amikor Tóth Endrének, aki szintén tagja volt ennek a Szent Korona Testület tanácsadó bizottságának, ő a könyvébe kimondja azt, hogy tudunk idézni is, itt van előttünk a könyv, nem kétséges, hogy a korona, ahogy ma látjuk, megtervezett egységes alkotás, amelyen történhettek változtatások. De eleve sem volt, nem volt állítható, hogy a Szent Korona két koronából rakták össze, sem az, hogy két koronarészt használtak fel az új korona készítéséhez. Hát ezzel, hogy úgy mondjam, a hivatalos álláspont a történészi, a művészettörténészi és az árheomérnöki álláspont egy platformra került. Mert én is ugyanezt mondom, hogy hogy alakult ki teljes egészében, ezt nem tudjuk, de azt tudjuk, hogy egymáshoz kellett igazítani a két részt. Ez pedig csak tervszerűen lehetett csinálni, nem úgy, hogy na fogjuk és akkor összedobjuk a két részt egyszerűen. Az én álláspontom a hivatalos állásponttól eddig a pontig nem különbözik. Viszont ezután az van, hogy a Tóth Endre álláspontja az, hogy az abroncs koronához, az alsó részhez igazították a felső részt. Én ebbe a tudományos cikkbe is, amelyik a Nature-nek a NPE Heritage Science folyóiratban jelent meg, ebbe bebizonyítom azt, hogy az nem egy megoldás, vagy nem, nincs olyan megoldás, hogy az abroncs koronához igazították volna a keresztpántot. A keresztpánthoz igazították az abroncs koronát és annak a díszítéseit. Ez a lényeg tulajdonképpen.
Barabási Miklós mérnököt Deák Dóra kérdezte. Kedves hallgatóink, a vasárnapi újság 2026. május 3-ai adása szólt itt a Kossuth Rádióban. Ha újra belehallgatnának műsorunkba, mediaclick.hu, este 7-től pedig válogatást kínálunk adásunkból. Munkatársaim a hangmérnök Szilágyi Zsolt, Németh László, a zenei szerkesztő Duba Szilvia, a gyártásvezető Vancsok György és a szerkesztő Nagy Katalin nevében is köszönöm figyelmüket. Hamarosan kezdődik az Új Világ Járai Judittal. Újhely Zoltánt hallották, viszont hallásra.